És ebben az új közegben is nekik folyamatosan azzal kell szembesülniük, hogy esetleg nem elég jók, akkor is, hogyha ők elég jók, akkor saját maguk gondolják úgy, hogy esetleg ők nem elég jók, nem elég tájékozottak, nem tudják, hogy az a sok evőeszköz mire szolgál az étteremben, miért van annyi villakés és kanál, nem tudják befogadni a magas kultúrának a különböző produktumait, nem tudják, hogy éppen a Bastille-ban milyen új operaelőadást adnak, tehát hogy osztálykülönbségekről van szó egyértelműen. Az, hogy nem látszik embereken úgy az osztálykülönbség olyan közvetlen módon, mint mondjuk a látható kisebbséghez való tartozás, ezek az osztálykülönbségek megvannak, megmaradnak, a nagy osztálytársadalmak eltűnésével azért átkerülnek finomabb regiszterekbe, de láthatóak továbbra is. És hát amivel folyamatosan szembesül mind a három szerző, ami mondjuk Bourdieu-ből táplálkozik, az úgynevezett szimbolikus erőszak.
Sziasztok, ez itt a Mi a teendő 31. adása. Én Éber Márk vagyok, és a mai alkalommal Fáber Ágostonnal fogunk beszélgetni egy sor nagyon érdekes kérdésről, például Pierre Bourdieu-ről, a francia szociológusról, aztán az osztályváltás témakörre kapcsán olyan szerzőkről, írókról, mint Didier Eribon és Édouard Louis, és szóba fog kerülni Annie Ernaux is, és számos további másik francia szociológus. Azért beszélgetünk erről a témáról, mert Ágoston sokat foglalkozott, mint Pierre Bourdieu-vel, mint Luc Boltanski-val, mint Loïc Wacquant-nal és más francia szerzőkkel, és a 2024-es év nagyon-nagyon jól sikerült neki, nem is tudom hirtelen megszámolni, hány könyv jött ki a kezed alól. Amiről elsősorban most beszélni fogunk, az a doktori disszertációjából készült Pierre Bourdieu elmélet és politika című könyv a Napvilág kiadónál, ez először 2018-ban jelent meg, és aztán a másik javított kiadása 2024-ben, és aztán pedig arról fogunk beszélgetni majd, hogy francia szociológus Bourdieu nyomán milyen újabb irodalmi irányzat jelent meg, vagy erősödött meg az elmúlt évtizedekben, nagyjából 2009 óta, vagyis hát Arnaud-nál másokkal korábban. Az osztályváltás témaköréről, illetve arról, hogy szociológiai tartalmak vagy társadalomtudományi megfigyelések hogyan épültek be a francia irodalomba, de ezen kívül még sok minden másról is fogunk beszélgetni, arról, hogy Ágoston ír-e még publicisztikát, és ha nem, akkor miért nem, és ha igen, miért. Aztán, hogy szerkesztőként és fordítóként milyen egyéb munkái voltak a Replika folyóiratnál, illetve az Új Egyenlőségnél, milyen podcastot vezet, amit talán jól ismertek ti is, a Kék Egyenlőséget. Úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni. Mielőtt azonban ezzel folytatnám, biztosan észrevettétek, hogy még nem köszönt be sem Ágoston, de nem köszönt be Papszi sem. Papszi Lárddal csináltuk ezt a podcastot együtt, 30 felvételt készítettünk együtt, és az elmúlt időszakban beszélgettünk, és Papszi azt mondta, hogy ő most már ezt a podcastot nem tudja tovább csinálni. A Partizán szerkesztője továbbra is Papszi, és fantasztikusan jó dolgot csinál. Az Amerikánó podcast sorozatot biztosan ismeritek, és egészen biztos vagyok benne, hogy ismeritek a Birodalom, vagy hallgatjátok a Birodalom című podcast sorozatot, ami pedig a 24.hu-val együtt van. Szóval Papszi továbbra is itt van a Partizánban, és nagyon jó tartalmakat csinál. Továbbra is nagyon nagyra becsülöm, amit Szilárd csinál, de innentől a következő néhány alkalommal a Mi a teendőben alapvetően én fogok házigazdáskodni, és beszélgetünk tulajdonképpen hasonló kérdésekről, hogy a társadalomtudományi, vagy történettudományi kutatásokból, belátásokból milyen politikai következtetések adódhatnak, hiszen ez a kérdés ez továbbra is aktuális.
2000-ek meg az információtól, hogy mi a teendő.
Mi olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár és küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből mondjuk a számlát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek, mit akarunk? Mit kezdünk a politikával?
Könyörgöm, hát minden érdemi társadalmi mozgalom negatív, a helyzet megváltoztatásáért küzdő társadalmi mozgalom, az negatív érzelmekből született, úgy, mint a düh, úgy, mint a megalázottság, úgy, mint a méltatlanság. Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába becsatornázódni.
Ahhoz, hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja a világra vonatkozó nézeteit, esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük a Észak-Amerikát.
A kapitalizmus újratermeléséhez mindig
mindig kell a válság, akár egy ideológiai szinten. Tehát, hogy ez úgy tud működni, hogy az emberek torkához van tartva a kés. Ha az nem lenne oda tartva, más, hogy lehetne gondolkodni, nem más, hogy működne a cselekvés.
Nem hiszem azt, hogy az emberi egyenlegedés tökéletesen felszámolható, ugye ember és ember között mindig lesz valami távolságosnak a szerelem, mint a pillanataiban oldódik fel.
Stílszerű legyek, egy fontos kérdés van, stogy élet.
Szia Ágoston, nagyon örök, hogy itt vagy a stúdióban.
Szia Márk, köszönöm a meghívást.
Kezdhetnénk azzal, hogy én azt hiszem, hogy tényleg sokan ismernek téged, illetve a hangodat a Kék Egyenlőség podcastból, viszont valószínűleg kevesebben tudják, mert hogy a szakfordítónak, a műfordítónak a munkája sokkal kevésbé látható, illetve a szerkesztőnek is sokkal kevésbé látható a munkája, hogy ha neked oké, akkor mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan alakult az, hogy a replika folyóiratot, hogyha felütjük, akkor nagyon-nagyon sok Bourdieu fordítás boltansz ki, tehát Luc Boltanski és Pierre Bourdieu, francia szociológusoknak nagyon sok fordítását köszönhetjük neked, illetve az elmúlt időszakban, amiről majd még fogunk sokat beszélni, Didi Eribon Visszatérés Reimsbe című könyvét is te fordítottad, illetve komoly kontrollfordítói, vagy hát ilyen fordítás ellenőrzői feladatokat is vállaltál eddig két Édouard Louis kötetben. Szóval hogy hogyan alakult ez, hogy szakfordítással, műfordítással is foglalkozol, amellett, hogy szociológus vagy és a doktorátusodat is ebből szerezted?
Jó kis kezdőkérdés, köszönöm a lehetőséget, hogy kibonthatom erre a választ. Az én életutam úgy alakult az elmúlt 25 évben, hogy ez a két irány, amit említettél, tehát a fordítás és a szociológia valahogy szerencsésen összetalálkozott egymással. Az elmúlt több mint két évtizedben főleg szociológiai társadalomtudományi szövegek fordításával foglalkoztam. Egyébként francia szakot is végeztem a szociológiával párhuzamosan. Egy darabig azt gondoltam, hogy nekem a francia szak nem is lesz jó semmire. Sokáig úgy volt, hogy nem fogok lediplomázni. Ugye 2000, hát most vissza kéne emlékeznem, 2005-ben abszolváltam azt hiszem a francia szakon, és 2008-ban védtem meg a szakdolgozatomat, és a köztelévő három évben hát minimálisan gondoltam arra, hogy nekem valaha lesz egy francia szakos diplomám. Nem kis szülői nyomásra történt ez meg egyébként. Franciaországban voltam éppen ösztöndíjjal, és az apám elkezdte mondogatni, hogy hát ha már ideig eljutottál, akkor most már légy szíves, csináld meg. Egyébként a szüleim nem azok a típusú emberek, akik nagyon előírnák, hogy mivel foglalkozzak, de az apám ezen a ponton az intervenciót szükségesnek látta, és hát én meghagytam magam befolyásolni, úgyhogy egy néhány hónap alatt Franciaországban beültem szépen a Cité Universitaire Párizs déli részén található. Ez egy nagy nemzetközi kampusz, ahol akkor éppen laktam. Beültem a könyvtárba, és mindent, amit találtam, előástam, és megírtam egy szakdolgozatot. Szóval, hogy ez a két terület folyamatosan egymást követte, segítette, hatott egymásra, és a replika pedig, hát a replikában nagyjából 2009-2010 óta dolgoztam, egészen 2-3 évvel ezelőttig. Azt gondoltam, hogy ez egy jó terep lenne a Bourdieu recepciónak a megerősítésére, a Boltanski recepció megerősítésére, és hát egyéb érdekes szövegeket is érdemes lehet bevonni. Miért Bourdieu és miért replika, vagyis hát a replikában miért ennyire fontos Bourdieu? Ez elsősorban Hadas Miklósnak köszönhető, aki 90-es alapítása óta folyóiratnak volt főszerkesztője, alapító főszerkesztője, és hát jó 12-3 évig ő is vezette ezt a lapot, és ő közvetlen tanítványa Pierre Bourdieu-nek. Közvetlen személyes kapcsolata volt vele, és ő nagyon a szívén viselte azt, hogy Magyarországon legyen ennek rendes recepciója. A francia irány az életemben az apám felől érkezett, aki francia szakos, francia-magyar szakos bölcsész és francia tolmács. Ha nem is közvetlenül tőle tanultam franciául, hanem a jó minőségű, kiváló, ingyenes és széles körben elérhető magyar oktatási rendszerben részben, meg kisebb részben azért jártam külön tanárhoz és külön órákat is vettem, de hogy ő nagyon sokat segített nekem abban, hogy a francia nyelvvel való ismerkedésem az minél sikeresebb legyen, tehát hogy ő nem közvetlenül ült le velem és tartott nekem órákat, de mondjuk a fordításaimat mindig megbeszélhettem vele. Egyéb irányú nyelvi kérdések van, hogy tényleg teljesen random nyelvi kérdésekről beszélgetünk egymással és megvitatjuk. Visszakanyarodva arra, hogy Bourdieu és a replika, szóval a Hadas Miklósnak ez nagyon fontos témája volt. Én azt gondoltam, hogy ezt érdemes lehet folytatni. Ennek az oka egyébként az is, hogy a magyar Bourdieu recepció az meglehetősen sajátos. Erről írtam egy utószót abban a könyvben, amit Pierre Bourdieu és Loïc Vacan jegyez, és az a címe, hogy meghívás reflexív szociológiára. Ez tavaly jelent meg nagyjából a Lármáttannál, és én fordítottam. És Vákannak a biztatására írtam hozzá egy utószót arról, hogy is néz ki Bourdieu Magyarországon. Nagyon sokan ismerik Pierre Bourdieu nevét Magyarországon, nagyon sokan használják egészen a 60-as, 70-es évektől, de főleg a 70-es évektől kezdve, amikor kijött Ferge Zsuzsa szerkesztésében Társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése című tanulmánykötet, Pierre Bourdieu tanulmánykötet, ami hát alapjaiban meghatározta a magyar Bourdieu recepciót. Az, hogy milyen kép alakul ki egy külföldi szerzőről egy adott országban, az nagyon nagyban attól is függ, hogy a recepciója hogyan alakul, és a fordítások milyen sorrendben érkeznek. Ez az oka egyébként annak, hogy Bourdieu-t gyakran marxistának és a társadalmi újratermelődések elméletét kidolgozó alapszerzőnek tekintik, mert hogy az angol százvilágban így érkezett meg a recepció, és azok a szövegei, amelyek inkább a megszakítottságot, inkább a hiátusokat, inkább a radikális váltásokat helyezik előtérbe, ezek vagy nem érkeztek meg időben, vagy egyáltalán nem érkeztek meg. Szóval visszatérve a replikához, ez egy kiváló terepe volt annak, hogy Bourdieu recepciót tovább lehessen erősíteni, és tényleg magyarul is hozzáférhetőek legyenek alapszövegek, tudományos mezőről például, amit Bourdieu írt, arról, hogy hogyan működik autonóm módon egy tudományos mező, például a fogyasztás szociológiája, tehát a egyik főműve a La Distinction, ami a francia társadalom fogyasztás szociológiája tulajdonképpen, ennek egy fejezetét lefordítottam. Szóval ilyen alapszövegek nem voltak meg, nincsenek meg. És a Ferge-féle szöveggyűjtemény nagyon nagyban rátenyerelt a magyar recepcióra a maga vitathatatlan erényeivel. Tehát ez egy nagyon fontos könyv, és manapság is, tehát nem avult el belőle semmi, és még az utószó is megáll a maga lábán azzal a kikötéssel, hogy Bourdieu-t kicsit marxistább színben tünteti fel, mint amilyen valójában volt, de hát ez a rendszernek a sajátosságából következett. Úgyhogy ez volt a replikában az egyik küldetése. Boltanskit is szóba hoztad, ugye, aki Bourdieu-nek tanítványa volt, és aztán a 80-as évek közepén állítólag szakmai, én gyanítom, hogy emberi konfliktusok hatására is elhagyta a Bourdieu-féle kutatócsoportot, ugye Bourdieu nem egy könnyű ember, rengeteg olyan könyv született, ami arról szól, hogy milyen nehéz vele dolgozni, és hogy hát ilyen könyvek is vannak róla, hogy Pierre Bourdieu terrorizmusa egészen megosztó alakja a magyar és nemzetközi szociológiának, tehát én nehezen tudom elképzelni azt, hogy valaki szépen váljon el tőle, anélkül, hogy annak komolyabb lenyomata is lennének utána ennek az utóéletében, és hát Boltanskival is ez történt, hogy gyakorlatilag kiíródott Boltanskinak a neve Bourdieu-nek a könyveiből. Tehát azok a hivatkozások még megvannak Boltanskitól Bourdieu-nél, amiken közösen dolgoztak, és aztán később pedig ezek folyamatosan eltűnnek, és hát a kölcsönös ignorancia jegyében telt ez a két egymástól eltérő pályaív, és hát a Boltanski elég explicite a bourdieu-i szociológiával szemben határozta meg a saját törekvését. Szóval ez volt a replikának az egyik hivatása, bízom benne, hogy betöltötte valamennyire. Persze mindenféle érdekes szövegeket is fordítottunk még a replikában, de azért arra próbáltam ügyelni, hogy ez ne csak egy Bourdieu brosúra legyen, vagy Bourdieu Anzix legyen, hanem lehetőség szerint nyissunk más tudományterületek felé, vonjunk be olyan szerkesztőket, akik nem szociológusok, hanem mondjuk filozófusok, nyelvészek, antropológusok. Ez többé-kevésbé sikerült is, és ennek megfelelően ne csak a szociológia területén legyen jelen ez a folyóirat, hanem más disziplinákban is mondjuk a tanításhoz használni lehessen.
Valószínűleg mindazok, akik bennünket hallgatnak, Bourdieu nevét ismerik. Valóban, ahogy mondod, a recepciója, a hazai befogadása, ismertetése, Lyukacsos és az első időszak nagyon meghatározta, de elég régóta tart ez, szóval a 60-as évek elejétől Ferge Zsuzsán keresztül, akit megint csak mindenki ismer, aki bennünket hallgat, ők nagyon korán megismerkedtek 31 néhány évesen Párizsban, és akkoriban, tehát már a 60-as évektől megjelentek fordítások a valóságban, majd a 70-es évek végén valóban ez a kötet, amit említesz, és aztán az azt követő 30 év lett valahogy nagyon Lyukacsos, tehát hogy a replika a Hadas Miklós idején is próbált nagyon fontos lyukakat betömni, de ott a 2000-es évek végén, ahogy te belépsz, akkor jön egy újabb hulláma. Arról kérlek, mesélj még, hogy Bourdieu, aki 2002-es halála előtt már tulajdonképpen világsztár, mármint amennyiben egy szociológus világsztár tud lenni, annyiban. Eléggé úgy tűnik, hogy az elmúlt 25 évben senki sem tudott a helyére emelkedni. Szóval, hogy hogyan ismerkedtél meg Bourdieu szociológiájával, másrészt, hogy őt választottad, hiszen döntettél volna úgy doktorandusként, vagy fiatal szociológusként, hogy éppen egy nem annyira ismert, exotikusabbnak tűnő szerzővel, vagy elmélettel, vagy irányzattal foglalkozó, hogy éppen Bourdieu választottad akkoriban a 2000-es évek közepe táján.
Az egyik irány az a francia nyelv, az vitathatatlan, hogy ez nagy hatással volt rám. Gondoltam, hogy érdemes már szakdolgozathoz is eredeti nyelven olvasni az irodalmakat. Már akkor is látszott azért, hogy sok minden nincsen meg magyarul. Ez volt az egyik. A másik pedig ez egy olyan globális elméletnek tűnt, ami nagyon jól használható. Szinte mindenre van válasz benne, vagy lehet válasz a burgyai elméletben. Egyszer részt vettem egy műhely védésen, ahol a jelölt azt mondta Bourdieu-ről, hogy erről és erről viszont Bourdieu nem írt. És akkor én föltettem a mutatóujjamat, hogy biztos, hogy nem írt róla, mert hát az egyik fő törekvés az volt, hogy azért az egész szociológiai mezőt és az egész szociológiai disziplinát bekebelezze. Tehát majdnem biztos, hogy valamit írt róla, nem azért, mert én tudok róla, hogy írt róla, hanem hogy pont egy olyan szerző, akinek ez fő törekvése volt, hogy gyarmatosítsa az egész szociológiai mezőt. Talán ez a lázadó habitus, ami Bourdieu-re jellemző, ez bennem, ha nem is így mondjuk a mindennapi interakció vagy beszélgetés világában, de fejben igyekszem lázadozni a fennálló rendszer ellen. Aztán ebben láttam lehetőséget később a doktori tanulmányaimban is, és aztán ugye a doktoriból, ahogy te is mondtad, született meg ez a könyv. Nem biztos, hogy jó választásnak bizonyult Pierre Bourdieu. Magyarországon nem okozott különösebb problémát, de amikor Franciaországban elkezdtem a doktori képzést, amit végül nem fejeztem be, tehát Magyarországon doktoráltam, akkor egy, ugye Németh Idénes volt nekem a professzorom az ELTE-n, és vele találtuk ki ezt a témát, hogy Bourdieu-nek azért van egy olyan életszakasz, ez a késői Bourdieu, amikor elkezdett politizálni, a neoliberális világrend ellen határozottan fellépett, sztrájkokon vett részt, egyetemfoglalásokat támogatott, petíciókat írt. Szóval látszólag más irányba ment az egész élete, hogy ezt érdemes lenne szociológiailag valahogy megérteni. Sajnos Németh Idénes nem sokkal azután, hogy ez a projekt körvonalazódott, meghalt, viszont előtte még találtunk nekem Franciaországban egy témavezetőt, aki Pierre Bourdieu-nek először tanítványa, majd munkatársa lett, és aki meglehetősen ortodox módon közelített a témához. Emiatt nekem elég lassan haladt az írás, lassan haladt a kutatás.
Bocs, az ortodox módon az mit jelent itt?
Az ortodox mód az azt jelenti, hogy ő írt Bourdieu-ről egy olyan könyvet, ami Bourdieu-ibb, mint amit Bourdieu írt volna saját magáról. Ami egyébként teljesen jól használható, ha valaki ismerkedni akar Bourdieu-vel, tehát tényleg rengeteg mindent tud, nagyon érthetően teszi közzé, de hát az volt itt a lényeg, hogy én ne nagyon próbáljak eltérni a kanonizált és a Bourdieu kör által jóváhagyott szemléletmódtól. Ahogy te is mondtad a felvezetőben, én azért próbáltam Luc Boltanskit is beemelni a doktori disszertációmba. Ott vannak egyrészt személyes konfliktusok is, tehát tényleg Boltanski személyes kapcsolata is megszakadtak a Bourdieu körrel, és a tudományos munkásságát is onnantól kezdve elkezdte figyelmen kívül hagyni ez a kör. Úgyhogy nem volt könnyű ezt sem magamban helyre tenni, sem a témavezetőmmel, mert egy olyan témát választottam, aminek Franciaországban iszonyú nagy tétje van. Mondtad szintén, hogy szupersztár, hát hogyha globálisan szupersztár, akkor még egy nagyságrenddel nagyobb szupersztár volt Franciaországban. Annak minden előnyével és hátrányával, tehát sokan szerették, és sokan baromira nem szerették, és ő tényleg azt csinálta, mint a világegyetemben egy fekete lyuk, vagy egy galaxis, hogy meggörbítette maga körül a teret. Nem lehetett kikerülni, mindenképpen a vonzás körzetébe kerültél, hogyha túl közel merészkedtél hozzá, ha nem akartál a vonzás körzetébe kerülni, akkor nagyon el kellett tőle távolodni. Nem lehetséges az, hogy nem viszonyul valaki a francia szociológiai mezőben Pierre Bourdieu-höz. Ezért jöttem rá arra, hogy ebből a szempontból ez nem volt jó témaválasztás, mert hogy iszonyú nagy a tétje. És az én francia témavezetőm is valószínűleg azért nem támogatta ezt a projektet ebben a formában, ami egyébként ugye megjelent és meg fog jelenni angolul is idén évvégén, mert hogy számára, elsősorban számára volt nagy a tétje annak, hogy az ő keze alól egy Bourdieu-t újraértelmező, az érdemeit elismerő, de a kritikának is hangot adó megközelítés, az ő számára nem feltétlenül előnyös és nem is igazán elfogadható. Most ezt próbálom szociológiailag megérteni a helyzetet. És hogy akkor ezt a gondolatmenetet azzal zárjam, hogy mi a teendő, akkor a doktoranduszoknak hadd adjak annyi tanácsot, hogy olyan témával foglalkozzatok lehetőleg, amivel egyébként is szívesen foglalkoznátok 3-4 évig, akkor is, hogyha ez nem egy doktori téma lenne, mert az ember tényleg hamar ki tud égni ebben. A másik pedig, hogy lehetőség szerint választhatok olyan témát, aminek azért nincs akkora tétje, hogy a fejetek fölött össze fog veszni 4-5-6 oktató és professzor. Találjátok meg azt a megfelelő léptékű szeletet a tudományban, ami titeket érdekel, és amivel sokáig, húzamosabb ideig szeretnétek foglalkozni.
Nagyon jó, hogy említed, mert valóban én elfelejtettem említeni, hogy ez a kötet, ez hamarosan angolul is meg fog jelenni. Bízunk benne, hogy a nemzetközi, vagy legalábbis az angol száz angol nyelvű burjú irodalomba is odaírja, oda teszi a nevedet, és azt, hogy miközben bírálod burjút, belülről érted meg. Ennyiben átidalod ezt a legalábbis a francia mezőben nagyon nagy szakadékot, hogy vannak a burjú hívők, és az őt valóban gyűlölők, és akik hívők, azok nem bírálják, nem nagyon bírálhatják, és akik gyűlölik, azok meg nem hajlandók megérteni, vagy jó hiszeműen közelíteni hozzá. Aki esetleg nem ismerné Bourdieu-t, én azt tanácsolom, hogy Ágoston könyvével kezdje, tehát még egyszer a Napvilág kiadónál jelent meg Pierre Bourdieu elmélet és politika címmel, és hogyha ez megvan neki, na akkor szerintem az Ágoston által már említett kötet Meghívás reflexív szociológiára címmel, Bourdieu és tanítványa, illetve kollégája Loïc Wacan a szerzői, és szintén 2024-ben jelent meg, ez a Lármattannál, ez utóbbi Lármattan kiadónál. A Mi a teendőnél szerintem biztosan vissza fogunk jönni még Bourdieu-re. Nagyon sok fajta monográfiát lehet Bourdieu-ről írni, de te, mint a címben is látható, politikai cselekvés, és hogy hogyan lehet megváltoztatni a társadalmi világot, vagy a társadalmi struktúrákat, efelől néztél rá. Most mégis azt mondanám, hogy menjünk egy kicsit tovább, és hogy itt a francia neveknek az erdejében kicsit segítsek tájékozódni. Kiírtam magamnak néhány évszámot, hogy ti, akik bennünket hallgattok is, nagyjából lássátok, hogy hogy vannak ezek a szerzők. Szóval Bourdieu 30-ban született, és Boltanszkinál a 10 éve fiatalabb 40-ben, Bourdieu meghalt már 2002-ben, Boltanszki 85 éves, Loïc Wacan pedig 60-as születésű, tehát valamivel fiatalabb, és itt jön be az irodalmi szál. Annie Ernaux, akiről azt hiszem most kevesebbet fogunk talán beszélgetni, de szintén nagyon fontos szerző, ő egy irodalmár, egy francia tanárnő, szintén 1940-es születésű, szóval 85 éves. Az ő kötetei ismerősek lehetnek, magyarul a magvető adta ki az évek, illetve az esemény, illetve a hely, egy asszony és számos más kötetét. Visszaemlékezve egyszer azt mesélte, hogy nagyon nagy ösztönzést kapott Bourdieu-től, hogy olvasta a szociológiai műveit, és az felbátorította őt arra, hogy ő íróvá merjen válni. De hogy igazán most mégis Eribonról beszélnénk, Didier Eribon, aki maga is szociológus, illetve foglalkozott elég sokat Bourdieu-vel is, illetve Michel Foucault-val, hogy még egy francia szupersztárt említsünk. Bár ő is szociológia professzor az elmúlt évtizedekben, de talán az ő legnagyobb dobása az a kötet volt, ami szintén tavaly, tehát 2024-ben megjelent, Visszatérés Reimsbe, és ami lehet, hogy ez egy ügyetlen műfaji meghatározás lesz. Valahol a közérdekű szociológia, a jól informált, társadalomtudományok jól informált író, szép író önelemzése, vagy önéletírása arról, hogy ő hogyan vált azzá, aki. 2009-ben írta a könyvet, és 24-ben jelent meg magyarul, megint csak a Napvilág kiadónál. Na Eribon, hogy jön a képbe, és hogyan kapcsolódik Bourdieu-hoz, és főképpen számodra miért igazán fontos, hiszen neked köszönhetjük, hogy ezt olvashatjuk magyarul is.
Igen, az előbb említetted Annie Ernaux-t és Eribont, és Édouard Louis-t is érdemes ide venni, őket egyszerre megemlíteni. Annak az írói irányzatnak három különböző generációjáról van szó, amelyik a osztályváltás kérdését tematizálja. Ami azt jelenti, hogy mind a hárman viszonylag kis településen születtek, egyikük sem Párizsban, mind a hárman szembesültek azzal, hogy ez a közeg, amelybe beleszületnek, ez a tényleg mind a három esetben munkás, vagy nagyjából munkás közeg, ez számukra élhetetlen. Eribonnál, Louisnál a kitörés lehetőségét az önképzés, majd a Párizsba költözés jelenti. Annie Ernaux is, te is mondtad, hogy francia tanár lett, tehát mind a három szerző értelmiségi pályára lépett, és Eribon pedig egyetemi professzor is lett, amellett, hogy nem így kezdte az életét, hanem újságíróként a Libérationban és a Nouvel Observateurben. Ez két. Hát mondjuk a Libération az radikálisabb baloldali, a Nouvel Observateur az centrum közeli újságok, fórumok. És igen, ahogy te is mondtad, Annie Ernaux már viszonylag régebb óta olvasható, az Édouard Louis-nak a recepciója az zajlik, ennek a megteremtése egy pár éve, és Didier Eribon pedig egészen új a magyar irodalomban, és van tervünk arról a Napvilággal közösen, hogy egy következő könyvét is meg fogjuk jelentetni. Hogy hogyan fűzi őket össze a gondolkodásuk, meg az írásuk Pierre Bourdieu-vel, mindannyian legalábbis Ernaux biztosan foglalkozott Bourdieu-vel, ezt el is mondja, és Édouard Louis szerkesztett egy kötetet Pierre Bourdieu-ről, az első könyv tulajdonképpen, amivel ő észrevéteti magát a francia értelmiségi mezőben, az egy kollektív munka Bourdieu szociológiájáról. Didier Eribon pedig személyesen ismerte Pierre Bourdieu-t, viszonylag jó viszonyba került vele is, Michel Foucault-val is közeli baráti viszonyba került. Amikor újságíróként dolgozott Eribon, akkor viszonylag még fiatalabb volt, és Pierre Bourdieu azt javasolta neki, hogy érdekes anekdota, hogy adok magának egy interjút, mondta Eribonnak, és akkor egy időre nyugta lesz. És adott neki egy exkluzív interjút, és akkor Eribonnak tényleg egy időre nyugta lett. Ami még szintén összeköti őket, az az alacsony társadalmi származás és az erre adott reflexió. Gondolkodásban is sok mindenben táplálkoztak Pierre Bourdieu-ből, például az, hogy mit jelent fölemelkedni egy alsó társadalmi közegből viszonylag magasra, mit jelent az, hogy az ember hát egy ilyen társadalmi keszonbetegség hatására elkezdi szégyelni saját magát, elkezd szégyenkezni a társadalmi gyökerei miatt, a régi közegében is szégyenkezik, az új közegében is szégyenkezik, a régi közegében azért, mert megváltozott, és Louis-nál is, Eribonnál is vannak szövegszerű lenyomatai ennek, hogy amikor hazalátogatnak, vagy a szüleikkel beszélgetnek, akkor a szüleik nem értik, hogy miért ilyen tanárosan, miért ilyen modorosan beszél, próbálnak visszaigazodni a korábban használt nyelvekhez, kifejezésekhez, hol megy, hol nem megy, de mindenképpen az az eredménye, hogy a szülők is nehezen értik a helyzetet, ők maguk is feszengenek, mert ez egy olyan nyelv, egy olyan közeg, amit már szerettek volna maguk mögött hagyni. Aztán az új közegben pedig ugye a párizsi csúcsértelmiségi közegben, ami elképesztően arisztokratikus, és mindennél fontosabb a származás, ugye az, hogy ki arisztokrata vagy nagypolgári, ezt mindenki tudja mindenkiről. Ennek a műveltségbeli, erudícióbeli lenyomata is nagyon fontos. Egészen más, hogy beszél franciául egy több generációs értelmiségi, mint egy Bourdieu-höz, vagy egy Eribonhoz, vagy egy Louis-hoz hasonló értelmiségi. És hát ebben az új közegben is nekik folyamatosan azzal kell szembesülniük, hogy esetleg nem elég jók, akkor is, hogyha ők elég jók, akkor saját maguk gondolják úgy, hogy esetleg ők nem elég jók, nem elég tájékozottak, nem tudják, hogy az a sok evőeszköz mire szolgál az étteremben, miért van annyi villakés és kanál, nem tudják befogadni a magas kultúrának a különböző produktumait, nem tudják, hogy éppen a Bastille-ban milyen új opera előadást adnak, tehát, hogy osztálykülönbségekről van szó egyértelműen. Az, hogy nem látszik embereken úgy az osztálykülönbség olyan közvetlen módon, mint mondjuk a látható kisebbséghez való tartozás, ezek az osztálykülönbségek megvannak, megmaradnak, a nagy osztálytársadalmak eltűnésével azért átkerülnek finomabb regiszterekbe, de láthatóak továbbra is. És hát amivel folyamatosan szembesül mind a három által említett szerző, ami mondjuk Bourdieu-ből táplálkozik, az úgynevezett szimbolikus erőszak. Van Bourdieu-nek egy ilyen terminusa, ami azt jelenti, hogy amikor az uralkodó osztály magától értetődő tudásként, nyelvhasználatként, fogyasztási mintázatként vesz valamit, ami nem magától értetődő, hanem az ő uralkodó osztály pozíciójára jellemző. Tehát amikor általános műveltségként kéred számon te mondjuk elit iskolásként, paraszti munkás millióból származó embereken azt, ami neked magától értetődő, akkor szimbolikus erőszakot követsz el, mert nem veszed figyelembe a társadalom rétegzettségét, és az osztályvakság téged arra késztet, hogy ne lásd azt, hogy neked privilegizált helyzeted van, és nem lehet mindenki mindent ugyanúgy számon kérni, mert bizonyos embereknek, bizonyos társadalmi hátterű embereknek, bizonyos osztályoknak, társadalmi nagycsoportoknak több lehetőség volt ezt elsajátítani. Tehát amikor te naturalizálod, vagy magától értetődőként állítod be azt a tudást, ami neked van, és ezt számon kéred máson, akkor ez szimbolikus erőszak. Ez ugye egy tudományos terminológia, de ezzel a hétköznapokban folyamatosan szembesülnek azok, akik vidékről érkeztek, akik alsóbb társadalmi közegből érkeztek, esetleg külföldről érkeztek, és az osztályváltásnak ez egy sajátos érzése, és nem csak az osztályváltásnak, és akkor most behozom a homoszexualitást, hogy a homoszexualitásnak is folyamatosan, a homoszexuális embereknek is ezzel kell szembesülniük, hogy heteroszexualitást tekinti mindenki normálisnak, és úgy beszél az ő jelenlétükben, mintha ő nem homoszexuális lenne, hát egyébként a beszélő nem mindig tudja, hogy ki a homoszexuális, nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy az van a fejében, hogy akivel ő beszél, az nem homoszexuális, akivel ő beszél, az egy magas társadalmi közegből származó valaki, és akivel ő beszél, az nem fog szégyenkezni a saját társadalmi gyökerei miatt. Ez valószínűleg ez az érzelmi töltet, vagy érzelmi állapotból fakadó lendület, ami a tollát vezeti Eribonnak is, Louis-nak is, és Annie Ernaux-nak is, hogy ők sehol sincsenek igazán otthon, két világ között hol ingáznak, hol megrekednek, hol mind a kettőben próbálnak jól teljesíteni. Az egyikben még nincsenek benne, a másikban már nincsenek benne. És folyamatosan szembesülniük kell azzal, hogy a beszélők, akiknek a világába ők bekerültek, az értelmiség, a párizsi értelmiség, nem veszi figyelembe azt, hogy ők máshonnan származnak, és úgy beszél róluk az ő jelenlétükben, mint hogyha ők nem azok lennének, akik.
Ezen a ponton muszáj hivatkoznom egy korábbi beszélgetésünkre, illetve egy másik kötetre. Durst Judittal beszélgettünk itt nem is olyan nagyon régen a Társadalmi Mobilitás ára című könyvéről. Az volt a beszélgetésnek végül a címe, úgy jelent meg, hogy Nagyvárosba mentem, idegen lettem, mert hogy Durst Judit is ezzel, és az ő kutatócsoportja is ezzel a tapasztalattal foglalkozott. Hogyha hallgattátok azt a beszélgetést, akkor ez nagyon szorosan kapcsolódik ide. És amit még ide be akartam szúrni, hogy tulajdonképpen valamelyest a magyar irodalomban is van ennek egy vékonyabb szála. Az elmúlt években Borbély Szilárd halála után a Nincsteleneket, meg talán már előtte is a Nincstelenek című regényét értelmezték így a magyar irodalomban, mint ami egy ilyen vajfajta osztályváltás történet. Milbacher Róbert is foglalkozott ezzel, mármint az elveszett nyelvvel és a kulturális migránssággal. Meg aztán még eszembe jut Kis Tibor Noének az első két regény, ugye mindenképpen az Inkognitó és az Aludnod kellene, ami valamelyest foglalkozik ezekkel az osztályváltással is, meg a...
Hát Grecsó Krisztián is azért ennek egy patáns példája.
Abszolút, abszolút. Szóval, hogy valamelyest van ennek a magyar irodalomban, meg a magyar társadalomkutatásban is recepciója, vagy nem is recepciója, hanem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, bár itt még hangsúlyosabban be kell hozni azt, amit a Kék Egyenlőséggel csinálsz, tehát, hogy az Új Egyenlőség nevű magazinnak, Ágoston a szerkesztője.
Te is szerkesztője vagy.
Mindketten a szerkesztői vagyunk. És azonban is a kritikai pszichológia rovat, aminek viszont te vagy a szerkesztője, és a Kék Egyenlőség podcast, ami ezekkel a témákkal foglalkozik, ott talán ez is volt az egyik ok, hogy ezt létrehozzuk, hogy megmutassuk, hogy az, ami pszichológiainak tűnik, vagy lelki problémának tűnik, az nagyon sokszor a társadalmi keszonbetegség, ahogy mondod, tehát a gyökértelenség érzés, vagy az otthontalanság, vagy a helyüket nem találó embernek a szorongása, az sokszor osztályváltásból, vagy legalábbis térbeli elmozdulásból származik, vagy azt kísérő lelki nehézségek. Számodra, Eribon, miért érdekes? Szóval, hogyha te személyesen, nem mint szociológus, és nem mint szerkesztő, és nem is mint fordító, hanem hogyha személyesen nézel rá erre a könyvre, biztos vagyok benne, hogy amikor fordítottad, meg korábban is lehetnek olyan összefüggések, amit...
Nem fogok tudni nem szociológusként, és nem fordítóként válaszolni erre, de hát amit tudósként csinálunk, az is valamennyire személyes. Múltkor egy podcastban hivatkoztam Max Weberre, és a szociológusok ismerik az értékvonatkoztatás tétele, tehát az, hogy minden tudományos kutatásban van egy mozzanat, amit nem lehet megmagyarázni tudományosan, vagy nem lehet racionalizálni. Onnantól kezdve, hogy az ember kiválasztja a kutatási témáját, onnantól kezdve persze fel lehet építeni egy empirián, elméleten, racionális gondolkodáson alapuló kutatást, de az első mozzanat, amikor kiválasztod, hogy téged mi érdekel, az nem egy tudományos mozzanat, hanem nagyon gyakran a saját élettörténetünkben gyökerezik, és hát amit ugye Bourdieuvel kapcsolatban mondtam, hogy van itt tényleg valami közösség, vagy közelség, vagy közös vonás köztem és Bourdieu között, de valami van. Minden látható jel ellenére, tehát én sem francia nem vagyok, sem kisvárosban nem születtem, sem párizsi csúcsértelmiségi nem vagyok. Eribonnal is valószínűleg ez, vagy Eribonban is ez is érdekelt engem, hogy annyira szemléletesen és érdekesen írja meg a saját életét, hogy ez szerintem az olvasót rögtön magával ragadja, magával szippantja. Ez a fajta reflexióra való hajlam, hogy az ember az a saját életén töpreng. Ez ugye Bourdieu-re folyamatosan jellemző volt, Eribonra, Louis-ra is, miért úgy vannak a dolgok, ahogy vannak, miért az vagyok, aki vagyok, miért olyan döntéseim és választásaim vannak, amelyek az életemet meghatározzák. Én ezt a fajta folyamatos reflexiót látom Eribonnál, hogy folyamatosan a saját életén is gondolkozik. Ami külön a javára írandó, hogy ebből nem egyfajta narcisztikus tapicskolás jött ki eredményként a saját érzéseiben, a saját érzelmeiben, nem a dolognak a túl pszichologizálása, hanem megpróbálta érthetővé tenni egy olyan ember számára is, mint például én, aki nem kisvárosban születtem, nem alsóbb társadalmi osztályba, és nem vagyok homoszexuális, hogy nekem is átélhető ez a történet. És azt hiszem ez a nagy erénye Eribonnak, hogy kellőképpen meg van dolgozva a történet ahhoz, hogy befogadható legyen, mégis megmarad a személyessége. Született egy kritika erről a könyvről, aminek a szerzője azt mondta, hogy Eribonnal az a baj, hogy talán így szólt, hogy szarul ír. Eribon nem jól ír. És én pedig ebből kerekítettem egy Facebook posztot, ahol elgondolkoztam azon, hogy vajon mi az, mit jelent az, hogy Eribon nem jól ír. És arra a következtetésre jutottam, hogy Eribon nem jól ír, Eribon így ír, és az a társadalmi pálya, amelyet ő bejárt, az a birkózás a saját korábbi közegével, és az ismerkedés az új közegével, és a homoszexualitásának a feldolgozásával, hogy ebben egy ilyen, tehát ez az íráskép születik meg belőle logikusan, vagy következményként, hogy folyamatosan reflektál, folyamatosan agyal, a személyest megpróbálja megérteni távolról, a távolít, a nagy struktúrát megpróbálja a személyes perspektívából, közben ő tudós is, de közben ez egy szép irodalmi mű is, tehát hogy tényleg elképesztő mennyiségű feszültség feszíti az ő életét, és ebből következően az ő munkásságát. Az a konklúzióm, hogy Eribon nem szarul ír, hanem ez maga Didier Eribon, és abból a társadalmi léthelyzetből, amelyből ő kiküzdötte magát, ez következik.
Uh-huh. A magyar változat, tehát az általad előállított magyar fordítás számomra csodálatosan jól olvasható volt. A francia eredeti nehézkes lenne?
Nem mondom, hogy nem készteti a fordítót sok gondolkodásra, mert igen, tehát voltak olyan nagyon franciás fordulatok, amiket azért meg kellett oldani. Nem is azt mondanám, hogy nehézkes, vagyis tényleg ez a társadalmi léthelyzet, ami rá nehezedik a szövegre. Annak vagyok a híve, hogy amikor valaki fordít, ahhoz rengeteg empátiára van szükség, tehát hogy meg kell érteni, hogy mi ez a szöveg. Én nem mondhatom azt fordítóként, hogy ez egy rossz szöveg, vagy ez egy jó szöveg. Nem az a feladatom, tehát nem recenzióra kértek föl, hanem arra kértek föl, hogy lefordítsam, megértsem, és ugyanabban a stiláris regiszterben, ugyanazokkal a nyelvi finomságokkal, ugyanazokkal a belső ellentmondásokkal újraalkossam ezt a szöveget. Minél hűebben az eredetihez, és minél érthetőbben a magyar olvasó számára. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez Eribonnál, Louisnál is nagyon fontos, amikor az ember ilyesmiket fordít. Ha valaki olvasott Édouard Louis-t, valószínűleg feltűnik neki, hogy az egy nyelvileg könnyebb szöveg, ennek több oka is lehet, hát az egyik az, hogy Louis majdhogy nem pályakezdő. Annak ellenére, hogy tényleg már befutott, ünnepelt világsztár és vendégprofesszornak hívják Amerikába, és nincs olyan hét, hogy ne tartana valahol egy színházban, egy egyetemen előadást a saját életéről, a saját munkásságáról. Tehát ő egy fiatal, majdnem pályakezdő író, Eribon pedig ugye 2009-ben írta a könyvet, 53, hát most ki kéne számolni, hogy 56 éves volt, amikor megjelent a könyv. Volt ideje gondolkodni rajta.
Igen.
És volt ideje azokat a kulturális és filozófiai és szociológiai referenciákat előkeresni, amelyekből egy olyan keretet hozott létre, amik elősegítik az egész életének az értelmezését. A Louis-féle szöveg ez egy nyersebb, lázadóbb, harcosabb szöveg. Az egyik könyvének a végén, akik megölték az apámat című könyvének a végén van egy leltár tulajdonképpen. A leltárba veszi, hogy kik azok a francia politikusok, akik az ő apjának a haláláért felelősek. Ugye innen a cím. Persze az apja nem halt még meg, az apja a munkahelyi balesetet szenvedett, és hát évekre leszázalékolták, és hát nemhogy munkaképes nem volt, de mozogni is alig tudott. És ez egy ilyen nagyon harcos, nagyon nyers, Émile Zolai, ugye Jacques-Cuse vádolom, egy ilyen jellegű szöveg, hogy végigmegy azon, hogy ki mindenkit vádol azzal, hogy az apjának az életét tönkretette. Eribonban én ezt nem éreztem benne, ezt a lehetőséget, ezt az ennyire dühös, harcos, ifjonti hévet. Mondom, ennek több oka lehet.
Igen. Igen, mert hogy Louis viszont sokkal-sokkal fiatalabb, ő 92-es születésű, még most is csak 33 éves, de amikor ő befutott, vagyis az első könyvét megjelentette 2014-ben, ami magyarul is megjelent Leszámolás Edivel címmel az Abovo kiadónál, akkor még csak 22 volt, 22-23, mert igen, magyarul 2015-ben jelent meg. És te voltál a kontrollfordítója, Pataki Pál pedig a fordítója annak a két újabb kötetnek, amit úgy is szoktunk emlegetni, hogy az apakönyv, meg az anyakönyv, legalábbis én.
Igen, akik megölték az apámat és egy asszony küzdelmei és átváltozásai című két, hát ez két kis regény tulajdonképpen.
Igen, ezt is a Napvilág kiadónál keressétek. Azt hiszem, hogy az összes itt felsorolt francia szerzők közül messze Louis a legkönnyebben hozzáférhető és legkönnyebben érthető, persze a legrövidebb és a leginkább szellősen tördelt szövegeket is neki köszönhetjük, érthető, hiszen valóban sokkal fiatalabb és sokkal lendületesebb és hát a
harcosabb és karcosabb.
Igen. Úgy alakult az életem, hogy decemberben, januárban nagyon-nagyon sokat feküdtem, mert ugye a derekam nagyon-nagyon fájt, és akkor újra volt időm. És a földön fekve, a szőnyegen fekve sorba újra olvastam a Leszámolás Edivált, az Egy asszony küzdelme és átváltozásait, az apakönyvet, az Akik megölték az apámat, és Eribont, és csodálatos volt, szóval, hogy
osztályváltó hetek.
Osztályváltó hetek a szőnyegen. Csodálatosan jó volt, és még Eribon sokkal jobban meggondolkodhatott, és sokkal jobban mozgatta a szociológus énemet. Elképesztő hálás voltam, hogy ezt csinálja. Addig Louis sokkal könnyebben csúszott. Közben ismerőseim, barátaim is olvasták egyik-másikért, és mondták, hogy azért ez, hogy így az Eribon, hogy így lábjegyzetek vannak a regényben, azért ez furcsa, hogyha valaki meg nem a szakirodalom felől fordul rá, hanem a szép irodalom felől, akkor furcsálhatja, hogy hopp, itt egy Foucault hivatkozás, ott egy Bourdieu.
Hát igen, ez is a könyv műfajának a sajátosságából, vagy a kettős jellegéből fakad, hogy olvashatod kicsit szakkönyvként, olvashatod kicsit szép irodalomként. Én azt gondoltam, hogy valamennyi segítséget azért próbálok adni a magyar olvasónak a megértéshez. Tényleg sok helyen visszafogtam magam, hogy tehát nem akartam tele lábjegyzetelni, egyszerűen csak ahol nem derül ki a kontextusból, hogy miről is van szó, oda beszúrtam egy lábjegyzetet, ahol kiderül nagyjából, nem kell, hogy pontosan kiderüljön, nem ez a könyvnek a lényege, hogy az ember minden szót megértsen, oda nem raktam lábjegyzetet.
Hogy ezeket te raktad? Szóval erre már nem is emlékeztem. Szóval, hogy
vannak, azt hiszem, hogy van benne néhány eredeti lábjegyzet is a szerzőtől, de hát szerintem több, mint a felét én raktam bele.
Uh-huh.
Igen.
Louisról, az Akik megölték az apámat címmel, kicsit más fordításban kiölte meg az apámat, színházi előadásként is szerte a világban megtekinthető, Magyarországon is volt bemutatója, Szentecki Zita és alkotótársai Füge produkció.
És mintha Jurányiban lett volna
és a Jurányiban. Bemutató. Igen. Ha Eribon felől nézel rá, akkor ez a csak nem 40 évvel fiatalabb fiú, Louis írásának még mi lehet a töblete, vagy mindazon kívül, amit elmondtál. Szóval, hogy azon gondolkozom, hogy talán az, hogy külön szedi a saját történetét és a családját, míg Eribon valahogy egy könyvbe akart mindent megírni.
Igen, egy könyvbe, vagy majdnem egy könyvbe. Van egy újabb könyve neki, amit az anyjáról írt, és hasonló stílusban, szellemiségben, mint ezt a Visszatérés Reimsbe című önéletelemzést. Ennek az a címe, hogy egy munkásnő élete, időskora és halála, és az arról szól, hogy az anyjához fűződő viszonyát ő hogyan értelmezi, hogyan dolgozza föl. Érdekes egyébként a két szerző esetében, hogy mind a kettőnek van valamilyen közelebbi viszonya az anyához, és egy távolságtartó, jelenséges viszonya az apától. Tehát az a fajta társadalmi erőszak, ami generációról generációra át örökítődik, és hol önpusztító alkoholizmusba, hol a környezetét pusztító üvegdobálásokba és erőszakos tettekbe fordul át. Mind a két szerző az apával azonosítja ezt a társadalmi szerepet, és az anyával próbál empatizálni vagy szimpatizálni. Louisnál ez egészen odáig megy, hogy az anyját megpróbálja elszöktetni, vagy meg is próbálta kimenekíteni egy rossz kapcsolatból, nem az apjával létesített kapcsolatból, hanem egy következő kapcsolatból, ami hasonlóan majdnem bántalmazó irányt vett, és aztán ezt meg is írja egy könyvben, hogy ugye az a cím ennek a könyvnek, hogy Monique szökése, Monique az ő anyja. Remélhetőleg ez is hamarosan olvasható lesz a Napvilág gondozásában és kiadásában. Közel kerül mind a kettő a saját anyjához, és Eribon ebben a következő könyvében azt próbálja megérteni, hogy mit jelent munkásnőnek lenni, mit jelent idős asszonynak lenni, és aztán mit jelent bekerülni egy idősek otthonába. Most azért jutott ez eszembe, mert hogy ugye az előbb felállítottuk ezt a párhuzamot vagy összehasonlítást, hogy Louis azért könnyebben érthető, személyesebb, és az Eribon pedig elemzőbb. Én úgy éreztem ebben a könyvben, ami szintén remélhetőleg meg fog jelenni a Napvilág kiadásában, hogy...
Mert az Eribonnak az anyakönyve?
Az Eribonnak az anyakönyve, aha, és a Louisnak a második anyakönyve, igen. Hogy csak így fedőnéven emlegessük ezeket a műveket, mert hogy itt én azért már több személyességet és kevesebb, kisebb mennyiségű filozófiai szofisztikáltságot véltem felfedezni. Ez persze részben abból is adódhat, hogy a nagy híres évált könyvével, a Visszatérés Reimsbe cíművel azért ott nagyon sok mindent elmondott, amit eddig akart, de ez az újabb könyve is szerintem egészen megrázó.
Neked van egy a francia szociológiával és mindezekkel a műfordítással és szerkesztői munkával párhuzamosan kibontakozó másik fontos érdeklődésed, ami a pszichológia kritikája, illetve a kritikai pszichológia. Azért gondolom, hogy ide kapcsolható volna, mert ahogyan legyünk őszintén, Bourdieu egy nem szakavatott szemszámára majdhogy nem olvashatatlan. Tehát, hogy Bourdieu-nek nagyon-nagyon nehéz a prózáját olvasni, mert egy nagyon-nagyon nehezen hozzáférhető szociológiai nyelven, azon belül is, hogy szociológia nehezen hozzáférhető.
Bár azért itt a Meghívás reflexív szociológiára című interjú kötetet, amiben rengeteg értelmező segédszöveg van, azért ajánljuk az olvasónak a figyelmében, mert ez egy olyan ritka eset Bourdieu életében, amikor nagyjából meg lehet érteni, amit ír. Mert ugye, hogy ez egy beszédes, párbeszédes formából született.
Igen, én is végsősorban erre akarom kifutatni, hogy Bourdieu-hoz kell bevezetés, vagy kell az ő meghívása, és kell a te könyved, mondom, avatatlan szem számára, vagy a szociológiai nyelven nem járatos szem számára. Azért is mondom, hogy én doktori szemináriumon olvastattuk a Meghívás reflexív szociológiára, szociálpolitikus doktorandusokkal kifejezték, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz számukra. Na, de ugye azt akarom ezzel mondani, hogy ahogyan lépünk az egyre személyesebb műfajok felé, ugye a szép irodalomba oltva, úgy a mindennapoknak, a mindennapi történéseknek, meg a saját tapasztalatainknak az értelmezése Magyarországon is, meg ugye általában, az egy mindig pszichologizáló nyelv lett, és te pedig pontosan, hogy a bourdieu-i francia szociológia felől jössz, ezzel a szemmel nézel rá a pszichológiára, pontosabban, ahogy korábban beszéltünk erről, a vulgár pszichológiára, vagy a vulgár pszichologizáló nyelvre, és azért gondolom, hogy ide kapcsolódik, mert hogy itt a szociológia, a szép irodalom és a vulgár pszichológia együttes ismerete és együttes átlátása téged arra ösztönöz.
Nem nagyon, nagyon hízelgő, amit mondasz, de fenntartásokkal kezelendő.
Na, akkor vagy javíts ki, én így látom, ösztönzött arra, hogy próbáld megmutatni a Kék Egyenlőség podcastokban is, meg a kritikai pszichológia szövegekben is azt, hogy hogyan kell túllátnunk a lelki folyamatokon, és szociológiai kritikai perspektívából látni azt, amit csak lelkinek, meg csak pszichésnek gondolunk. A kérdés az az, hogy ez honnan, ha ez meghatározhat, hogy hogyan alakult ki benned ez, hogy a pszichológiára, a pszichologizáló nyelvre vagy megismerése ilyen módon szociológilag kezdjél reflektálni?
Hát mondhatnám a könnyebb megfejtést, az, hogy erre kaptam felkérést az Új Egyenlőségben főszerkesztőtől és a tulajdonostól, hogy csináljak egy kritikai pszichológiai podcastot. Tulajdonképpen szabad kezet kaptam, tehát nem volt meghatározva, hogy mivel kéne foglalkoznom. Született egy kiáltvány Máriás Sidóra és Vida Kata tollából. Hát ez már jó pár éve, 2018-17?
15, azt hiszem 15. Először.
Ugye az volt a címe, hogy kritikai pszichológiát.
Igen.
És ez azért elindított egy gondolkodási folyamatot magyar pszichológusok, magyar társadalomtudósok körében, és hát ebben én szociológusként léptem be ennek a felkérésnek a hatására, és egyébként ezt sokszor elmondom, úgyhogy lehet, hogy már unalmas, hogy én a kritikai pszichológia kifejezést nem érzem pontosnak, vagy nem érzem igazán jónak, mert hogy amikor az ember kritikai keretbe ágyazza a pszichológiai tudást, ágyazhatja egyébként történeti keretbe, és szóval sokféle keretbe lehet ágyazni, de amikor kritikai keretezést ad neki, akkor nagyon sokszor, vagy szinte mindig pszichológián kívüli szempontok érvényesítését kéri számon a pszichológián. Ugye én szociológus vagyok, én nem is tudok beleszólni abba, hogy ez a pszichológiai elmélet pontos-e, ennek a pszichológiai kutatásnak az empirikus eredményei alátámasztják-e a kiindulási hipotézis, szóval ennekben én nem tudok részt venni, de egy tágabb perspektívát tudok nyitni, vagy én, vagy a filozófia, vagy a pszichológia, vagy az intézmény szociológia, vagy a marxizáló szociológia, és olyan szempontokat bevonni akár a pszichológus képzésnek a megértésébe, akár a pszichológusi praxisnak a megértésébe, amelyek nem belsőleg következnek a pszichológia működéséből. Tehát, hogy megint ne csak rébuszokban fogalmazzak, Például milyen költségei vannak annak, hogy valaki pszichológus lesz, ez például mit jelent az ő későbbi pályára nézve, tehát amikor egy pszichológus évekre eladósítja magát, akkor, amikor megszerzi a végzettséget, akkor igyekszik ezt a kiadást, befektetést viszont látni. Ez elmozdítja a pszichológusokat azok felé, a területek felé, amelyek jól piacosíthatók például. Vagy például kérdés az, hogy ki hogyan fér hozzá pszichológusi ellátáshoz, pszichológusi segítséghez, vagy hogy egyáltalán mit csinálnak a coachok, mit csinál ez a pszichológus, az a pszichológus, hogyan épül fel a pszichológia, képzésnek a rendszere, milyen területi egyenlőtlenségek mutatkoznak ebben, az ország mely pontján lehet pszichológusnak tanulni, és mely pontján nem. És ugye akkor itt be is hozhatnám itt a mobilitást és az osztályváltást, hogy milyen társadalmi háttérváltozás jár azzal, hogy valaki eljut mondjuk egy kisvárosból vagy egy faluból egy egyetemi nagyvárosba, szóval rengeteg szempontot be lehet vonni, ami szerintem segít megérteni azt, hogy a pszichológia miért úgy működik, ahogy, és a pszichológiai tudásnak is lehetséges egy ilyen kritikája, hogy te belehelyezed egy társadalmi kontextusba. Például ugye én az elmúlt években főleg az intimitásnak a kérdéseivel foglalkoztam, párkapcsolatokkal, azzal, hogy miért ennyire sebezhetők, volatilisek a kapcsolataink. Abszolút nem találtam kielégítőnek azokat a magyarázatokat, amiket vagy a pszichológia, vagy a vulgár pszichológia, most ebből a szempontból nekünk mindegy, felsorakoztat annak megértésére, hogy milyen problémáink is vannak, egy, kettő, hogyan kellene ezeket kezelni. Tehát amikor a pszichológia például, nem tudom, életközepi válságról beszél, akkor ezt névértéken veszi, és a hallgatóban is az a benyomás alakul ki, hogy ez egy univerzálisan használható pszichológiai fogalom, hogy valakinek életközepi válsága van, és akkor társadalomtudós vagy a társadalomtörténész fölteszi a kezét, megnézi a demográfiai adatokat néhány száz évre visszamenőleg, megnézi azt, hogy hány éves korban vállaltak az emberek gyereket, megnézi azt, hogy ez milyen messze van az ő időskorától, stb. És akkor azt látod, hogy egy olyan társadalmi kontextusban, ahol mondjuk 20 éves kor környéken gyereket válnak az emberek, és 40 éves korukban meghalnak, hát nem fér bele matematikailag és kronológiailag, nem fér bele egy életközepi válság az embernek az életébe, mert hogy ugye az életközepi válság az abból szokott adódni, amikor a gyerekek elhagyják a családi fészket, kirepülnek, és a szülőknek újfajta irányt kell szabniuk, az életüknek újfajta értelmet kell adniuk. Ugye az, hogy 18-20-25 évig a gyerekneveléssel voltak elfoglalva, azért ez elég határozott mederbe tereli az ő gondolkodásukat, cselekvésüket. Tehát ez például egy ilyen fogalom, amit lehet dekonstruálni szociológiailag. Vagy például az az elgondolás, hogy a férfiak biológiailag kevésbé alkalmasak, vagy hajlandók az elköteleződésre. Ez is egy olyan toposz, amit visszatérően az ember hall. És hát itt is, hogyha az ember figyelembe veszi a demográfiai folyamatokat, akkor azt látja, hogy az elmúlt évtizedekben gyerekvállalás folyamatosan kitolódik, egyre közelebb tolódik ahhoz a ponthoz, ami a nőknek a termékenységi küszöbét jelenti. És egy olyan társadalomban, vagy olyan korban, amikor 20-25 éves korodban születik 2-3-4 gyereket, tehát nagyon távol a nő termékenységi limitjétől. Ez nem lép fel feszítő problémaként egy párkapcsolatban, mert hogy ugye a férfiak, még hogyha persze náluk is ideális, hogyha hamarabb válnak gyereket, mint hogyha később, de a férfiaknak több idejük van, több lehetőségük van gyerekvállalásra, és ebből következően, most hogy ez illúzió vagy nem, az most ebből a szempontból mindegy, megtalálni azt a párt, akivel szeretnének családot alapítani. És a nőket ez a amennyiben szeretnének gyereket, most megint nem normatívan mondom, amit mondok, mindenkire rá van bízva, hogy mit akar csinálni, csak mondom, hogy amennyiben szeretne gyereket, ez egy nagyon erős limitet és kényszerítő erőt jelent a párkapcsolatban, hogy a nő, amikor a legfőbb életterve a gyerekvállalás, akkor könnyebben elköteleződik, mint az a férfi, akinél ez a küszöb, ez nem lépett föl feszítő erőként. Tehát van egy olyan demográfiai sajátosság, van egy olyan biológiai sajátosság, amit a társadalmak demográfiai átalakulása hívott életre, és amikor azt mondjuk, hogy a férfi nem akar elköteleződni, akkor itt azt implikálhatnánk, hogy ennek van valami pszichológiai, evolúciós, nem tudom milyen gyökere lehet egyébként, nem is ez a kérdés, de az biztos, hogy a társadalmi átalakulás felerősíti ezt az aszimmetriát férfi és nő között, mert hogy a férfi tovább lehet jelen. Hát mondanám, hogy házassági piac, de hogy Eva Illouz, francia izraeli szociológus is ír arról, hogy ez a házassági piac, ez gyakorlatilag szexuális piaccá alakult, tehát az elmúlt évtizedekben, és a férfi tovább tud jelen lenni a szexuális piacon, és tovább áltathatja magát azokkal az illúziókkal, hogy minél tovább keresek, annál több esélyen van megtalálni életem párját, vagy hát a nagy őt.
Jól tudom, hogy az intimitással, párkapcsolatokkal, házassággal, családalapítással kapcsolatos kutatásaidból egy könyv is készülhet.
Hát...
Nem teherként akartam rá tróni.
Nem, csak nem szeretek nagyon úgy beszélni tervekről és készülőben lévő dolgokról, mintha azok készen lennének.
Aha.
De igen, hát egy fél könyvnyi nagyjából megjelent a replika hasábja. Uh-huh. Én azért mondom ezt pironkodva, mert ez nem most történt, hanem 2020-ban. És ugye, hogyha az ember megír néhány hónap alatt egy fél könyvet, akkor az jogos elvárás lenne saját magától is, vagy mástól is, hogy a másik felét is záros határidőn belül megírja. De mondjuk van egy olyan elméleti keret, van egy olyan gondolati keret, amit sikerül mondjuk megfelelően működtetni, és megnézni, hogy vajon empirikusan is működik-e, mi az, ami működik belőle, mi az, ami nem, akkor ebből lehet valami.
Uh-huh. Segítsünk az olvasóknak, az autotélikus párkapcsolat és a gyermekvállás, mint metaprojekt.
Igen, ez lett a címe.
Ennek az első résznek mondjuk így a replika folyóirat hasábjain, ez papíron is és online is hozzáférhető.
Az előbb elfelejtettem szóba hozni, ha megengeded, akkor egy pár gondolat erejéig visszaeveznék oda, hogy ugye mondtam két példát arra, hogy melyek azok a pszichológia tudományi jelenségek, amelyeket pontosabban meg lehet érteni mondjuk történeti vagy szociológiai keretben. És a harmadik ilyen, és tulajdonképpen szerintem az egész érdeklődésemet ez indította el, az a kommunikáció fétis. Az a gondolat, amit az ember mindenhol hall, hogy egy párkapcsolatnak a stabilitását az adja, hogyha a felek megfelelően kommunikálnak egymással, és nem csak a mindennapi dolgokban, hanem az érzelmeiket illetően is. Ez lesz az intimitásnak a gyökere és a biztosítéka és a talapzata, és én eljutottam arra a következtetésre, hogy ez nem megoldás, hanem ez egy tünet. Az, hogy folyamatosan megállás nélkül beszéltetnek minket az érzelmeinkről, meg beszéltetnek arról, hogy hogyan is állunk mi ebben a kapcsolatban, mert hogy nincsenek meg azok a biztosítékok már egy párkapcsolatban, egy házasságban, amelyek hosszú évszázadokig megvoltak. Tehát egészen más szempontok vagy logika mentén működtek a kapcsolatok, ugye egy patriarchális modellben, mint egy olyan modellben, ugye ezt szoktam hangsúlyozni, hogy itt modellekről van szó, tehát nem kell a történeti hűséget számon kérni egy ilyen szociológiai elméleti modellen, mert hogy nem a helyzet nagyon pontos leírását, hanem a megértésnek az elősegítését szolgálja. De hogy azt akarom mondani, hogy egy olyan tradicionális vagy patriarchális modellben, ahol a apának, a férjnek a szava egyeduralkodó volt, a családon belüli hely mindenki számára ki volt jelölve, az apának nem voltak gondoskodó funkciói, csak fegyelmező funkciói, eleve az, hogy ki kivel házasodhat, az nem, tehát nem az érzelmek diktálták, hanem mondjuk a két érintett család volt az, amelyik ezt meghatározta, vagy nagyon nagy mértékben megszabta. A házassági piac is viszonylag korlátozott volt, tehát az, hogy az emberek főleg helyben házasodtak, ugye nem volt internet, nem volt vasúti közlekedés, vagy hát nyilván az ipari forradalom környékén lett, de mondjuk, ha még jobban visszamegyünk, akkor nem volt. És hogy az első nem riasztóan csúnya jelölt, az jó eséllyel indult a házastárs státuszáért. És hogy innen jutottunk el odáig a mai korra, hogy minden az összeillőségem múlik azon, hogy te pszichológiailag, szexuálisan, intellektuálisan, társadalmilag összeillesz-e valakivel, hogy azzal boldog tudsz-e lenni, ugye gyakori az elvárás, hogy te a másik embertől vált azt, hogy boldog legyél egy párkapcsolatban, vagy ha nem tesz boldoggá, akkor kilépjél belőle. Eva Illouz mondja ugyancsak ezt, hogy, és ezt metaforikusan kell érteni, hogy minden párkapcsolatban van egy házassági szerződés, aminek egyetlen pontja van, és ami azt mondja ki, hogy ha nem vagy elég boldog a kapcsolatban, akkor abból kiléphetsz. Tehát egészen onnantól kezdve, hogy a válás tilalom alá esik, vagy informális, vagy jogi tilalom alá, tehát vagy nagyon helytelenítette az adott társadalmi közeg, vagy egyenesen nem volt lehetséges jogilag, eljutottunk odáig, hogy egy ilyen piaci logika működik mindenkinek a fejében, hogy boldog vagyok-e, nem vagyok boldog, összepasszolok-e vele, hány százalékban passzolok össze vele, ugye ez egész önismereti munka, pszichológiai munka is ebben a kontextusban így válik fontossá, hogy tudnom kell, hogy én ki vagyok, tudnom kell, hogy mik az igényeim, fel kell tudnom ismerni, hogy azok valós igények, nem valós igények, azok elakadások, beakadások, traumából származnak, stb., mert hogy keresi az ember több dimenzióban a kapcsolódást a másik emberrel, mert nem társadalmi okai vannak ennek a kapcsolódásnak, hanem az egyetlen oka az, hogy azért vagyok vele, mert vele szeretnék lenni. És ezt neveztem én el autotelikus modellnek, ugye az első tradicionális párkapcsolati modellet elneveztem teleologikusnak, ezt elneveztem autotelikusnak. Teleologikus az azt jelenti, hogy valamilyen célra orientált, téloszra orientált. Az autotelikus pedig azt jelenti, hogy saját magából termeli ki a saját okát, létokát. Ez egy nagyon nehéz és folyamatos energiabefektetést, reflexiót igénylő feladat, hogy az embernek folyamatosan agyalnia kell azon, hogy egy kapcsolatot hogyan működtet. Ugye a kapcsolat nem magától működik, mert hogy nincsenek azok a tartó pillérek, azok a szempontok, amik korábban megvoltak, a társadalmi presztízs átörökítésének a szempontja, a vallási közösség kialakítása, a két család közös vagyonának az átörökítése, hanem egyszerűen az a legitim párkapcsolat ma, amiben én jól érzem magam, és amiben boldog vagyok. És ez a valóságnak folyamatos a monitorozását és folyamatos előállítását jelenti. Ugye a szociológusok számára ez nem ismeretlen, hogy a különböző szociológiai irányzatokban, a fenomenológiai szociológiában, vagy a szimbolikus interakcionizmusban, hogy hogyan termeli folyamatosan újra két ember azt a valóságot, amiben benne van. Ez egy feladat, ez egy munka, a valóság az egy fizikai értelemben adott valami, de amikor jelentéssel töltjük meg, akkor ezt folyamatosan minden ember, több ember folyamatosan újra termeli. És aztán egy olyan bizonytalan világban, amiben vagyunk, ugye szokás ezt prekariátusnak, vagy prekaritásnak mondani, és vagy Boltanski alapján mondhatjuk azt, hogy a munka is projektesedik, tehát élethosszig tartó munkahelyek egyre ritkábbak, az ember munkahelyet vált, sőt el is várják tőle egy idő után, hogy munkahelyet váltson, főleg a versenyszférában, mert ugye aki túl sokáig ül a fenekén, az gyanús. Szóval minden változik, a lehetőségek kinyílnak, nem egy munkában bontakozunk ki, hobbiaink vannak, a hobbiaink változnak, az, hogy melyik országban akarok élni, az időnként változhat, mivel akarok foglalkozni, kikkel akarok lenni, stb. Tehát olyan volatilissá, vagy tényleg nehezen előrejelezhetővé válik a világ, amiben minden változik, és amikor két embernek az élettervét kell összeegyeztetni, egy párkapcsolatban, vagy egy házasságban, akkor ez a helyzet sem kivételez alól. Tehát ott is folyamatosan a valóságot újra kell termelni, mert hogy az a korábbi keret, az a tradicionális keret, amiben az emberek helyét kijelölte a jogi státuszuk és a családon belüli pozíciójuk felülbírálhatatlan volt, ezek újra vannak termelve. Az, hogy ki hányszor viszi le a szemetet, kinek mi a szerepe, ki van otthon a gyerekkel, egyáltalán hány gyereket akarunk-e gyereket, jól érzem-e magam, nem érzem jól magam, szeretnék munkahelyet váltani, nem szeretnék munkahelyet váltani, most menjünk külföldre, mert ott jobb. Szóval most vég nélkül lehetne sorolni azokat a szempontokat, amiket megállás nélkül menedzselni kell két ember között, és mondtam az Eva Illust, hogy a boldogság a legfontosabb kérdés, azért ez egy elég új fejlemény, hogy az emberek az érzelmekre próbálnak párkapcsolatot és házasságot építeni. Az embernek az érzelmei viszonylag változatos dolgok, és hát vannak emberek, akik a saját érzéseikkel sincsenek mindig tisztában, és ezek változnak, ez is teszi bizonytalanná, vagy törékenyé, vagy olyanná a párkapcsolatot, amiben a folyamatos menedzselés zajlik. És mivel nincsen semmiféle fogódzom azt illetően, hogy a másik ebben a párkapcsolatban hogyan van jelen, mert ugye nincsenek külső olyan pillérek, amelyek aládúcolnák, folyamatosan kérdezgetnem kell a másikat, hogy te most hogy gondolod, te most hol tartasz, és megállás nélkül a másiknak az érzelmeit kell tudakolnom, mert hogy ugye egyre inkább tisztában van mindenki azzal, hogy a párkapcsolatnak az egyetlen legitim lét oka az a kölcsönös vonzalom. És ezért, aki élt már párkapcsolatban, előfordult, hogy két naponta megkérdezte, hogy és most te szeretsz engem, még mindig szeretsz? Ennek a kommunikációs törekvésnek az a legfőbb oka, vagy az a legfőbb lényege, hogy folyamatosan monitorozzam azt, hogy a másik hol tart érzelmileg, hol tart fejben, és milyen elvárásai, és milyen tervei vannak a párkapcsolatra vonatkozóan. És ezért folyamatosan a kommunikációra kényszerülünk az érzelmeink területén is. És ugye az ellentmondás itt az, hogy soha ennyi pszichológiai segítség nem állt rendelkezésre arra, hogy a kapcsolatainkat nagyon jól menedzseljük. Az én konklúzióm az az, hogy hát persze ezeket igénybe lehet venni, de hogy a gyökere a problémának azért nem ez, hogy nem jól kommunikálunk. Ugye mindannyian láttunk már nagyon rossz kommunikációra épülő, de hosszú kapcsolatokat, meg intenzív kommunikációra épülő, de rövid kapcsolatokat. Most itt tényleg azt a fiókot nem húzom ki, hogy most a hosszúság és a boldogság és a rövidség és a boldogtalanság, ez hogyan függ össze, ez egy nehéz kérdés. De hogy itt ez az ellentmondás, hogy folyamatosan a segítségünkre sietnek a különböző szakmák, pszichotudások, és azt mondják, hogy párkapcsolati tréning, azt mondják, hogy kommunikálj többet, azt mondják, hogy szeretetnyelv, azt mondják, hogy fejezd ki az érzéseidet, azt mondják, hogy hát a férfiaknak is meg kell tanulniuk sebezhetőnek lenni. És ezekre nem, én nem mondom, hogy ez hamis, vagy nem mondom, hogy ez tévedés, azt mondom, hogy a tágabb kontextusát kell nézni annak a társadalmi átalakulásnak, ami ide vezetett minket, és attól tartok, hogy hosszú távú társadalmi változások megoldását nem nagyon várhatjuk egyéni és rövid távú pszichológiai eszközöktől.
Tehát, hogy az érzelmekre és csak a boldogság keresésre építjük ezeket a kapcsolatokat, az a homokra épített vár, amit aztán kommunikációval, egymás és önmagunk folyamatos monitorozásával próbálunk, nem is tudom...
kezelni, mederben tartani.
Hogy ne omoljon össze. Ez valóban nagyon nagy kihívásnak tűnik. És mindezzel nem azt akarod természetesen mondani, hogy akkor menjünk vissza a fajta tradicionális, patriarchális rendbe, szó sincs erről. Olykor kaptál ilyen visszajelzéseket, ilyen félreértéseket, amik így olvasták a szövegedet, szó sincs erről, hanem hogy ez pusztán csak a történeti és társadalmi kontextust nem kellően figyelembe vevő pszichológiai perspektívából egyszerűen be sem látható. Ez az egész probléma.
És hát szembe megy azzal az uralkodó diskurzussal, amely szerint minden rajtad múlik, minden tőled függ, minden fejben dől el, te vagy a magad szerencsének a pogácsa. Te kaparod ki magadnak a gesztenyét, mert más nem fogja megtenni, és hogy ez a fajta szociológizáló keret, ez felmenti azért az egyént a felelősségtől abban az értelemben, hogy nem érdemes felelőssé tenni az egyént azért, amiről nem tehet. Azért kell valakit felelőssé tenni, amiben neki lehetősége van változtatni, vagy amiben mozgástere van. Ez egyébként a szociológiának az egyik kulcskérdése. Minden cselekvés elméletnek, vagy minden szociológiai elméletnek, amelyik valamennyire cselekvővel dolgozik, hogy hol húzódik az emberi szabadságnak és a cselekvési szabadságnak a határa. Még hogyha ez egy filozófiai kérdés is, minden szociológiai elmélet ebbe előbb-utóbb beleütközik. Bourdieu is, Boltanski is, azok is, akik nem beszélnek cselekvőkről, például Luhmann is, vagy rendszerelméletekben gondolkozik, de hogy ez az alapkérdése, és a szociológiai keret az arra szolgál, annak a megértésére szolgál, hogy hol húzódnak a cselekvési lehetőségeink, és hol húzódnak a cselekvési korlátaink. És hogyha én számon kérek valakin egy olyan dolgot, aminek a menedzseléséhez nincsenek meg az eszközei, vagy számon kérem rajta, hogy miért nem old meg egy olyan helyzetet, amit nem ő állított elő, és nála sokkal nagyobb erők az okozói, akkor ideológikus diskurzust fogok folytatni. Tehát az, hogy valakit felelősíteszek valamire, amiért nem felelős, az egy ideológiai diskurzus. Ideológia terhel diskurzus. De az ellenkezője is igaz, tehát ha valakit nem teszek felelőssé valamiért, amiről egyébként tehet, az is. Szóval, hogy szerintem el vagyunk tolódva abba az irányba most ezekben a diskurzusokban, párkapcsolat diskurzusokban, hogy mindent az egyén fog megoldani, mindent az egyén fog megfejteni, végtelen mennyiségű szolgáltatás áll a rendelkezésére, főleg ezek nagyrészt piaci szolgáltatások, vegye meg a könyvet, iratkozzon be a workshopra, menjen el családállításra, menjen el pszichoterápiába, és akkor jobb lesz az élete. Ezeket a nagyon mély és nagyon átfogó és hosszú távú társadalmi változásokat nem fogja tudni kicselezni azzal, hogy ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszi, de lehet, hogy valamennyit javult tőle az élete.
A cselekvés és a szabadság problémájával visszaérkeztünk Bourdieuhöz, és közelít a nehéz kérdés, ami a teendő, hogy szerinted számodra mi következik mindebből, de előtte még. Ismerve téged, tudható, hogy egyébként nagyon is politikus, politikailag gondolkodó valaki vagy, keveset írsz újabban vagy mostanság politikáról, vagy legalábbis ezekben a rendes, jól megformált szociológiai tanulmányokban nem foglalkozol. Sokat a hatalommal igen, de a politikával nem. Viszont korábban volt kifejezetten politikai, publicisztikai tevékenységed is, úgyhogy ez lenne egy ilyen felvezető kérdés a mi a teendőhöz, hogy Ágost, tehát hogy ez már nincsen. Korábban azt hiszem főképpen 2010 előtt vagy volt csak nagy az élet és irodalomban, meg a méltányosság.
Ott is írtam, az is. Igen, Új Egyenlítőben, Magyar Hírlapban, ugye ez még nem az a Magyar Hírlap volt, igen, ez a liberális Magyar Hírlap volt, Népszabadságban, de főleg az élet és irodalomban.
Elveszett a politikusi tollad, vagy politikai tollad?
Azt hiszem, hogy nem csak a politikai tollam veszett el, vagyis hogyha igen, akkor ez nyilván következménye annak, hogy Magyarországon a politika szűnt meg időközben. Egy olyan korban, ahol nincsen tétje annak, hogy az értelmiség mit mond, vagy az értelmiség mit ír, semmelyik politikai erő nem figyel arra, amit mond. Saját magának a szórakoztatására egyébként lehet publicisztikákat írni, vagy hogyha valaki ezt unaloműzőnek gondolja, de nekem valóban 2010 környékén fogyott el a lendületem, A másik pedig az, hogy baloldali emberként valahogy mindig egy ilyen nem igazán baloldali fórumoknál kötöttek ki a publicisztikáim, amelyek mindig annak az adott ideológiai spektrumnak a bal szélén voltak. Tehát én írtam, az élet és irodalomban írtam marxizáló szöveget arról, hogy az üzleti öltözködési tanácsadás miért problematikus, és hogy ez is egyfajta uralkodó diskurzus kényszerít rá mindenkire. Marxra hivatkoztam, hogy az uralkodó osztály diskurzusa mindenkor az uralkodó diskurzus, szóval ilyen szövegeim jöttek le az élet és irodalomban.
Imádták valószínűleg a szerkesztők.
Hát nem mindig az első körben került be, tehát voltak olyan szerzők, akik könnyebben bejutottak mindig az írásukkal, és akkor a főszerkesztővel, Kovács Zoltánnal nekem voltak időnként telefonbeszélgetéseim, amikor megint nem volt az írásom benne a lapban, és ő egyébként nagyon barátságos és kedves volt velem, és előbb-utóbb mindig bekerültek ezek az írások. Én abszolút nem rovom ezt föl neki. Én tudom, hogy valószínűleg nem feltétlenül ilyen írásokról álmodott, amikor maga elé képzelte az élet és irodalmat, de előbb-utóbb megjelentek. Vagy például a köztereknek a piacosításáról és magánosításáról, tehát hogy a közterekbe hogyan kerül be a fogyasztás, és hogyan szorulnak ki azok a tevékenységek, amelyek nem hoznak hasznot annak a térnek a működtetőjével. Az egészen konkrét példa az a Millenáris Park volt, ahol hát egy ilyen rekreációs célú tevékenységet végeztem én is barátaimmal, és amikor kiderült, hogy mi azt a sört például kívülről hoztuk be, és nem az újonnan nyílt kávézóban vettük meg, akkor azt mondták, hogy itt nekünk nincsen helyünk, hanem üzzük ezt máshol, semmit nem csináltunk, ültünk egy padon és ittunk egy sört, a nagy nyári melegre való tekintettel. Persze a Millenáris az egy, mint utólag megtudtam, nem önkormányzati és nem állami terület, hanem magánterület, de nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy egy olyan tevékenység, ami látványosan szembe megy az adott területnek a profit szempontjaival, az nem kívánatossá válik, és a biztonsági őr megmutatja, hogy merre kell elhagyni a területet. Szóval ilyen jellegű írásokat írtam, amik nyilván nem mindenkinek nyerték el a tetszését ebben a sajtótermékben, vagy ezekben a sajtótermékekben, de aztán folyamatosan megjelent például a Mérce, ugye először a Kettős Mérce blog, megjelent a Mérce, Indie Média, megjelent az Új Egyenlőség, és akkor azt gondoltam, hogy azért mégiscsak ez lenne az igazából az én közéleti aktivizmusomnak a megfelelő közege, azzal a fenntartással, vagy azzal a kitétellel, ugye, hogy időközben megszűnt a politika Magyarországon, és a kedvem is elment attól, hogy politikai vagy közéleti kérdésekben véleményt formáljak, és nem teljesen véletlenül a tudomány népszerűsítés felé, szép irodalom felé, recenziók felé fordultam, mert egyszerűen semmilyen élvezetet a politikai publicisztika, vagy a közéleti publicisztika nekem nem nyújtott többé.
És ez nem is jött vissza az elmúlt fél évben, egy évben?
Nem.
Mert mindenki arról beszél, hogy újra van politika Magyarországon. Hát, Ágoston, hol a politikai tollad, újra írhat? Tehát ezeket megint nem elvárás, szóval nem azért mondom, hanem csak felmerülhet a kérdés, hogy körülöttünk nagyon sokan zsizsegnek, hogy újra van politika, és ebből következhetne, hogy te is újra zsizsegsz ilyen szempontból.
Igen, közben én elzsizsegtem magam egyéb irányokba, és az időmet is más zsizsgések töltik ki. Én is figyelem a közéletet, meg a fejleményeket, és van is róla véleményem. Nem igazán illeszkedik az én véleményem semmelyik mainstreambe. Tehát sem az új fejleményeket elátkozó, sem az új fejleményeket pajzsra emelő, és az új politikai szereplő, most mondjuk ki a nevét, ne kerülgessük. Tehát Magyar Péter színre lépését sem tudom úgy, vagy azzal a lelkesedéssel üdvözölni, mint a legtöbb ellenzéki, baloldali. És persze azt látom itt a nyilvánosságban, hogy az ellenzék is teljesen megvan ebben osztva, hogy hogyan álljon hozzá az új lehetőséghez, amennyiben ez lehetőség, és amennyiben egyáltalán lesznek jövőre választások, nem tudjuk. Liberális köröket is megosztva látom abban, hogy be kell állni Magyar Péter mögé, vagy nem. Baloldali köröket ugyanígy megosztva látom, de a Karácsony Gergely Vitézi Dávid küzdelemben is elég megosztott a közvélemény, akár a baloldal is. De hogy nekem az okoz problémát ebben a helyzetben, hogy baloldali emberként nehéz jó képet vágni ahhoz a helyzethez, hogy egy ex-fideszes jelenti Magyarországon a változás lehetőségét. Nem a semmelyik baloldali erő, és hogy a baloldali politikát gyakorlatilag hát vagy felszámolta az elmúlt 15 év, vagy önmagát számolta föl, erről sem feltétlenül mainstream gondolataim vannak, hogy mennyiben tehet a baloldal az önfelszámolásáról, de hát teljesen egyértelműen önfelszámolódott, amikor neoliberális irányba és neoliberális szövetségkötések irányába indult el. Itt ugye a DK-ra gondolok, amely magát folyamatosan baloldali pártként definiálja, fogalmam sincs, hogy mire gondol. Tehát, hogy amikor a pártnak az elnöke elmegy egy lakóbusszal egy, hát majd, hogy nem nyomortelepre.
Most már csak volt elnöke.
Volt, hát akkor igen, még elnöke
igen,
volt.
Igen.
És egy, bemegy a házba, és látja az áldatlan állapotokat, hogy ott milyen kupleráj van, és vele szemben van egy valószínűleg iskolázatlan, tanulatlan ember, aki gyaníthatóan addikcióval küzd, és valószínűleg a személyiségére is ez rányomta a bélyegét, és ez pedig az ő cselekvő képességére is rányomta a bélyegét. Ugye neki azt tanácsolni, hogy rakjon rendet.
8-szor mondta csak el.
Igen, hogy rakjon rendet abban a házban, pontosan azért, hogy ezt utána lebonthassuk, ledózerolhassuk, és kap egy új házat. Tehát rakjál rendet egy házban, amit elbontunk, és kapsz egy új házat. Ugye mind a kettő elég problematikus. Embereket felszólítani, hogy rakjanak rendet, szemben láthatóan nincsenek abban az állapotban, hogy ezt megtegyék. Egy, kettő, ugye minek rakjak rendet, hogyha lebontom a házat. Három, nem a magukat baloldalinak nevező politikusok jó szándékától kellene függenie annak, hogy valakinek van-e háza, vagy nem. Tehát ez nem úgy megy, hogy attól vagyok baloldali, hogy én vagyonos emberként ígérek egy házat valakinek. Attól vagyok baloldali politikus, hogy azt a lakhatási válságot, ami most már Magyarországon a plafonig ér, valahogy megpróbálom kezelni, vagy hogyha érdemben nem is fogok valószínűleg hatalomba kerülni, legalább javaslatokkal állok elő arra, hogy hogyan lehet az elszálló albérletárakat kezelni, bérlakásprogram, hogyan tudok tényleg költségvetési forrásokat mozgósítani erre, hogyan tudom bevonni az önkormányzatokat, hogyan tudom ösztönözni azokat a lakástulajdonosokat, akik nem adják ki a lakásukat, hogy ezt valahogy megtegyék, ugye ez zajlik egyébként már a fővárosi szinten. Szóval ez üdvözlendő, de hát hogy értetlenül állok azelőtt, hogy mi is a baloldali ajánlat az elmúlt 15 évben, nem pontosan látom. Úgyhogy ez nem tölt el engem lelkesedéssel, az ellenzék ostorozása nem tölt el lelkesedéssel, Magyar Péter mellett Dics himnusz zengése nem tölt el lelkesedéssel, a Fidesznek az ostorozása szintén nem egy nagy hobbi, szóval hogy... Nem tudom, hogy ebben a helyzetben mit lenne érdemes csinálni, de hát az, hogy egy ex-fideszes jelenti a reményt az ellenzéknek, vagy a baloldalnak, az egészen kiábrándító. Főleg azt látni, hogy milyen hirtelen, milyen rövid idő alatt állt át az ellenzéki szavazótábor a Magyar Péter mögé, ez mindenről mindent elmond. Ez elmond mindent arról, hogy milyen országban élünk, minimum 15 éve, de inkább 35, hogyan működik a hatalom, milyen elfojtott vágyak és dühök és frusztrációk és indulatok vannak az emberekben, és elmond a baloldali politikáról is sok mindent, hogy ugye a DK-nak a közvéleménykutatásokban mért 17%-os támogatottságából hogyan lett egy hónap alatt 3, tehát hogy hova lett az magát legnagyobb baloldali pártnak nevező politikai erőnek a támogatottsága, eltűnt, átmentek a bizonytalanokhoz, aztán felszívta őket a Magyar Péter úgy, ahogy van. És mit mond el arról a szavazóbázisról, vagy a baloldali politikai közösségről, amelyik egy ilyen lehetőséget megragadva egyik pillanatról a másikra mögé áll. Most ezt, mindezt próbálom értékmentesen megérteni a dolgot, mert hogy nem akarok én senkit semmiért hibáztatni, egyszerűen ezek egy társadalomtudós szempontjából nagyon árulkodó jelek, ahogyan az is, hogy hogyan tudott a semmiből 4 hónap alatt 20-25%-ra feljönni egy politikai erő. Tehát ilyen nincs. Tehát normális ritmusú társadalmi mozgalmak ilyeneket nem termelnek ki. Ezt csak azért mondom, hogy ez intőjel lehet mindenkinek, akár hatalmon van, akár ellenzékben, hogy milyen kiszámíthatatlan és egyszerre reménytelen és reményteli a magyar politikai közélet, hogy ilyen jelenségeket termel ki magából.
Ebből a szempontból az egész folyamatra egészen jól rímel Eribonnak az értelmezése, hogy mi történt az ő családjának a politikai nézeteivel. Ugye 2009-ben jelenik meg ez a könyv, és tulajdonképpen a 2000-es évekre, vagy 90-es és 2000-es évekről beszél, hogy a szülei mind a kommunista pártot szavaztak, Franciaországban, Reimsben és alapvetően stabil baloldali szavazók voltak, majd ebben az átalakulásban kikötöttek Le Pennél és a Nemzeti Frontnál, és hogy ez az egész átalakulás valahogy 10-15 év alatt lezajlott. Érdekes, hogy ezzel párhuzamosan, tehát valami a 2000-es évek másik felében 2004-5-6-tól 9-10-ig elég hasonló átalakulás zajlott, hogy az MSZP egykori szavazóbázisa Fidesz és az akkori Jobbik felé. Ezt csak egy párhuzamot akartam így visszakötni. Illetve még Bourdieu-höz is vissza, hogy, és időben is vissza, szóval amikor Ferge Zsuzsa kanonizálja Bourdieu-t, például a Társadalom Egyetlenség Újratermelődése című könyvben, akkor azt is felrója neki, hogy nem következik belőle mindabból, amit ír politikai program, márpedig Ferkes Zsuzsának, akkor már a 60-as évek végétől kezdve, és különösen a 70-es években a társadalompolitika, a szociálpolitika, a mi a teendő kérdése borzasztóan fontos, és azt veti Bourdieu szemére, hogy nincsen erre válasza, nem következik igazából semmi, és én úgy is olvastam a te könyvedet kétszer is, mint aki valahol itt veszi fel a fonalat Bourdieu-nél, hogy hogy is van Bourdieu-nél a politika? Valóban csak a 90-es években, élete utolsó 6-8-10 évében kezd el politizálni? Nem. Viszont addig korábban nem igazán explicit. Akár a Bourdieu monográfiád, akár Eribonnak ez a hogyan válnak jobboldali ővá, vagy szélső jobboldali szavazókká a munkások. Kérdését tesszük fel, egy leendő baloldali mozgalomnak át kéne egy borítékban adnod egy javaslatcsomagot, akkor mi lenne ennek a fő vonala? Mi az, amit tanácsolnál nekik, hogy hogyan lehet francia szociológusok és értelmiségieknek a belátásaiból és a saját magyarországi tapasztalataidból valami fajta, nyilván nem receptet, de ilyen stratégiai tervezetet.
Én azt tanácsolnám azért baloldali politikai erőknek, hogy kövessenek és hirdessenek baloldali politikát. Egy érdekes lehetőség lenne, hogyha baloldali pártok baloldali politikát folytatnának. Most, hogy már minden egyéb lehetőség kimerült, szerintem a végén meg lehet próbálni. Tehát most már, hogy liberálisok is voltak, és már a Fidesz-szel is kacérkodnak, és az előbb is, amit mondtam, ez a házledózerolós rész, hogy hogyan lehet még akár a szélsőjobbnak a vitorlájából is kifogni, vagy megpróbálni kifogni a szelet. Szóval, hogy meg lehet próbálni baloldali politikát csinálni, legalább az ígéretek szintjén. A másik probléma az, hogy talán ez se közvetlen válasz a kérdésedre, de hogy a magyar baloldalnak a felettesénye azért a liberális politikai elit lett az elmúlt években, és a baloldaliak is olyan bátortalanul fogalmaznak költségvetési politikai kérdésekben, mert mindig az a következő kérdés, hát de vajon miből? Ez fenntartható? Ez felelős? Ez kijön papíron? Mit szólna ehhez Bokros Lajos? Tehát ott van a fejekben ez, miközben a politikának a lényege szerintem, vagy az én felfogásomban nem az, hogy az egyenletnek a két oldalán kijöjjön az egyenlőség, hanem az, hogy a cselekvési teret próbáljuk tágítani, a mozgásteret próbáljuk megtágítani. Tehát ami ma nem volt lehetséges, az váljon lehetségessé jövőre. A forradalom vagy a változás azért gyakran a fejekben kell, hogy elinduljon. Tehát amíg nem hiszi el valaki, hogy a változás lehetséges, addig valószínűleg nem is lesz lehetséges. A Magyar Péter jelenségnek ez az egyik kulcsa, hogy ő az az ember, aki belelátja a változásnak a lehetőségét, és elhiszi róla, hogy képes a változásra. Ez ebben az értelemben politika, hogy te felmutatsz valamit, és tömegeket állítasz mellé, és hitet és víziót adsz. Hogy milyen politika következik Pierre Bourdieu-ből, ez sem egy könnyű kérdés. Egyrészt meg lehet nézni azt, hogy ő milyen politikát vagy közéleti tevékenységet képviselt a 90-es évek közepétől kezdve. Tehát egy harcos illiberalizmus ellenességet képvisel, de nem volt harcos antikapitalista. Az ő gondolkodásában egy szocialista vagy kommunista fordulat nincsen benne. Az ő gondolkodását leginkább egyfajta radikális szociáldemokrata világnézet és cselekvési terv határozta meg, és egész életében próbálta a távolságot tartani a francia kommunista párttól, sosem volt tagja, és próbált a politikai eseményekben mindig olyankor részt venni, amikor az nem volt fancy baloldali szempontból, tehát hogy ez a lázadósága, vagy hogy mindig aszinkronban volt a baloldallal. Amikor a 68-as diák lázadások, mozgalmak zajlottak, gyakran személyre vetették ezt kritikaként is, hogy ő akkor egy kávézóban ült, és a könyvének a kéziratán dolgozott és javítgatta. Hát hol van a baloldali Pierre Bourdieu, miért nincs a barikádokon? Aztán amikor azok az emberek, akik 68-ban aktívan részt vettek, majd a 90-es évekre nagyjából neoliberális irányba fordultak el, és a felelősséget, meg a szabad piacot, meg a nem tudom mit képviselték, akkor érkezett el a baloldali Pierre Bourdieu pillanata, amikor ez nem volt nagyon fancy, és akkor állt a munkások mellé, akkor állt a közszolgálati dolgozók mellé, a hajléktalanok mellé, és egyáltalán minden megbélyegzett és elnyomott társadalmi csoport mellé. Azért ennek van gyökere az ő munkásságában, hogy ez a politika, ez miért olyan, amilyen, ez pedig mező elmélete. A társadalmi rétegződésnek az egyik fontos dimenziója a társadalmi osztály mellett a mezők. Ő úgy képzelte el a társadalmat, mint mezőknek az összességét. Beszélt művészeti mezőről, tudományos mezőről, gazdasági mezőről, újságírói mezőről, tehát úgy képzeli el, hogy ezek olyan al-univerzumok, amelyek összeérnek egymással, időnként hatnak egymásra, de elkülönült tevékenységi területei a társadalomnak. Itt jön az a felismerése, hogy a 90-es évek elején a hatalmi mező, amelynek része is a politikai mező és a gazdasági mező, ezek elkezdtek rácsúszni a társadalom többi alrendszerére. Tehát ez azt jelenti, hogy a hatalom és a gazdasági logika, vagy a tőke logika egyre nagyobb mértékben határozza meg az egyéb társadalmi területeknek a működését. Tehát az újságírói mezőjét, a tudományos mezőjét, az irodalmi mezőjét, stb. Vagyis ezek a mezők nem a saját logikájuk mentén termelik ki a produktumokat, tehát az, hogy mi a jó könyv, nem a könyvkritikusok és a könyvet írók egymás közötti nyilvános vitája dönti el, hanem az a jó könyv, ami jól eladható például. Ez annak a tünete, hogy a gazdasági mező rácsúszik a kulturális mezőre. Vagy az újságíró, ugye az, hogy az újságírók egyre inkább hatalmi érdeket szolgálnak, ez a diagnózisa, ez azt jelenti, ebben azt tükröződik, hogy a politikai mező egyre jobban rácsúszik az újságírói mezőre. Magyarországon egyébként ennek minden oldalát jól látjuk, hogy milyen az, amikor az újságírás nem a világnak a feltárása, megismerése, nem az események körüljárása, árnyalt részletes bemutatása feladata, hanem politikai érdeket szolgálnak. És akkor elvész az újságírásnak, hát az egésznek az étosza egyébként elvész, az egésznek az értelme, és egy másik mezőnek a hatása alá kerül. Mindezt csak azért mondom el, mert hogy ebből a fajta mező elméletből, és ebből a diagnózisból, amit Bourdieu ad, ebből az következik, hogy neki a gazdasági mezővel nincsen baj abban az értelemben, hogy ha megmarad a saját területén a gazdasági mező, tehát mondjuk amennyiben a piaci tranzakciókat a gazdasági logika működteti, az nem probléma. Amennyiben a tőzsdei tranzakciókat a gazdasági logika működteti, a pénzkereset vágya vagy a tőke felhalmozás, az nem probléma, mert egy jól körülhatárolható területen működik a gazdaság, és a különböző egyéb olyan alrendszereket, amelyek mondjuk forráshiányosak, újságírói mező, kulturális mező, a könyvkiadás, ezeket meg lehet finanszírozni állami retribúcióból. Tehát a gazdasági mezőből az állam ki tudja vonni, és be tudja tenni azokban a mezőkben, amelyekben kevés a forrás, és ahol nem is az a cél, hogy forrást termeljünk, az a cél a kulturális mezőben, hogy kulturális javakat termeljünk. Olyan kulturális javakat, amelyek a kulturális mező résztvevői szerint minőségiek kulturális szempontból. Így néznek ki az, hogy autonóm módon működik egy kulturális mező. Ebből egy tényleg szociáldemokrata politika következik, ahol van egy kapitalista berendezkedés, de van mellette egy erős, esélyteremtő, jóléti állam, amely folyamatosan nézi azt, hogy a gazdasági működés nem hat-e károsan a társadalmi alrendszerek egyéb területeire.
Egy civilizáció lerombolása ellen címmel fordítottad le annak idején a Gare de Lyonnál, vagy hol is tartotta azt a beszédet Bourdieu 95-ben a Juppé terv idején, ami még egy párhuzam, az a bokros csomaggal párhuzamosan történt, és viszonylag hasonló neoliberális csomag, ami ellen Annie Ernaux is fellázadt. Ferke Zsuzsa 2016-ban megjelent vele egy interjúkötet. Az volt a címe, hogy Nem cserélek elveket. Elképesztően érdekes dolgokat mesél el, én erről nagyon keveset tudtam. Úgy találkoztam ezzel az egész kérdéssel, hogy vállaltam, hogy írok egy tanulmányt Bourdieu és Ferke Zsuzsa kapcsolatáról, és ez sokkal mélyebb búvárkodásra lett szükségem, és nagyon elképesztő dolgok jöttek fel. Ott azt mondja, éppen az általunk nem ismert Ferge Sándor az ő férjéről, aki egy tiszacsegei kubikus családban született és nőtt fel, és került fel onnan elsőként, megint csak osztályváltóként, első generációs diplomásként Budapestre és a budapesti értelmiségbe. És akkor őróla mondja azt Ferge Zsuzsa, hogy igen, a Sándor, nem szó szerint, Sándor nagyon meg kellett küzdenie ezzel a budapesti értelmiséggel, és hogy erről... mondja, ez 2006 és 2009 között adta valamikor ezt az interjút. Erről nagyon sokat beszélnek a nemzetközi szociológiában, Magyarországon sokkal kevesebbet, de hogy ezt a diskurzust, és itt a számomra teljesen meglepő dolog, azt mondja, hogy ezt az egész diskurzust Bourdieu egyik utolsó könyve indította el, az Egy önelemzés vázlata. Amit megint csak részben te fordítottál magyarra, megint csak, hogyha hallgatóink utána mennének, tegyék bátran, angolul, francia, németül, stb. Hozzáférhető, magyarul pedig megint csak a replika folyóiratban egy részlete olvasható Ágoston fordításában. Szóval akkor Ferge Sándort tiszacsegei parasztcsaládba született fiatalként a NÉKOSZ segítette, tehát a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, egy olyan intézményrendszer a 40-es években, amelyik munkás és paraszt fiataloknak az osztályváltását segítette. Ha az osztályváltás felől nézünk rá a mi a teendőre, hogy lehet, hogy például ez egy egészen konkrét politikai estogyélet lehet, hogy lehetővé tenni, intézményesen megerősíteni azt, hogy azon családok sarjai, akik Magyarországon vagy nem Magyarország területén megszületnek, azoknak az osztályváltását segítsék olyan intézmények, például ilyen, egy új NÉKOSZ, egy új ilyen népi kollégiumi rendszer, amely hozzájárul ahhoz, hogy kibontakoztassák azt, ami bennük van. Ez a lakhatásban is valamelyen segít, nem mondod, a plafonigérő lakhatási válságot nagyon képletes és nagyon pontos, illetve egyáltalán azt, hogy könnyebben meg tudjanak azzal küzdeni, amivel maga Bourdieu is nehezen küzdött meg, Eribon is nehezen küzdött meg, Annie Ernaux is, Louis is, Borbély Szilárd is, Mirbacher Róbert is, Kis Tibor Noé is. Hát ha egy ilyen mobilitási program, hogy erről mit gondolsz? Utolsó kérdésként.
Persze, tehát hogyha én baloldali politikus lennék, akkor ez nagyon fontos lenne, de hát ez a társadalmi igazságosságnak az egyik alap definíciója kellene, hogy legyen, hogy az, hogy te mennyire leszel sikeres, az, hogy hol kerülsz a társadalomba, azt ne a születésed határozza meg, ne az határozza meg, hogy hova születsz. És ugye ezek a különböző állami intézmények, óvoda, iskola, pszichológus, stb. Lennének hivatottak kompenzálni ezeket a társadalmi különbségeket, amelyek bizonyos embereket nagy karrierre predesztinálnak, más embereket pedig nem. Döbbenetes volt olvasni Eribonnak a könyvében, hogy ugye ő egyszerre birkózik a homoszexualitásával, és egyszerre a munkás származásával. Mond valami ilyesmit a könyvének a végén, hogy ahhoz, hogy az egyiket megvalósíthassam, a másikat el kellett hagynom. Tehát ezt, hogy úgy érti, hogy ahhoz, hogy én melegként kiteljesedhessek, hátra kellett hagynom a munkás származásomat. Ez lenne mondjuk egy ilyen program lehetőség, hogy ahhoz, hogy valaki bizonyos közegekben ne nyomorodjon meg, ahhoz valami változásra lenne szükség, tehát hogy mondjuk munkás közegben is lehessen valaki homoszexuális. Ez nekem nagyon érdekes volt Eribon könyvében is, hogy az alsó társadalmi rétegekben neki a homoszexualitása okozott problémát. Az az, ami miatt megbélyegezték, ami miatt kirekesztették, ami miatt csúfolták, verték, stb. És aztán bekerült a párizsi elitbe, és ott ez megfordult. És a homoszexualitás elfogadott dologgá vált, és pont az alsóbb származása vált gyanússá.
Azt kellett levetkőzni.
Hát igen, és azt kellett levetkőzni, mert hogy a homoszexualitását, persze ez is vita, hogy mennyivel könnyebb levetkőzni egy szexuális irányultságot, mint egy osztályhovatartozást. Egyiket sem könnyű, és hát látjuk ennek a szenvedésnek a írásos nyomait Louisnál is, és Eribonnál és Ernaux-nál is, hogy azért az osztályhovatartozástól sem tud az ember könnyen megszabadulni, de hogy ez volt a nagyon megdöbbentő észrevétel, hogy itt meg az a probléma, hogy proli vagyok. Tehát lent a társadalomban az a probléma, hogy meleg vagyok, itt meg az a probléma, hogy proli vagyok. És hát erre tényleg csak az lehet a válasz, hogy a francia társadalom még mindig eléggé arisztokratikus ahhoz, hogy azt gondolja, hogy nem a proliknak van a helyük az értelmiségi elitben és a tudományos elitben, hanem azoknak, akik ilyen és ilyen kulturális tőkét hoznak otthonról, és ilyen származásúak és habitusúak, és ügyesen tudnak előadni, és nagyon ügyesen szónokolnak, és nem hebegnek, nem habognak, nem használnak regionális szavakat, tehát, hogy beszélik a magas francia standardet. Azért ez tényleg árulkodó arra nézve, hogy hol tart bizonyos társadalmaknak a mobilitása, milyen mobilitási lehetőségek vannak bizonyos társadalmakban, és hogy mi az, amit tényleg úgy igazán mélyen igazságosnak gondolt. Ha gyanúsnak tűnik egy elem, egy népi elem gyanúsnak tűnik az értelmiségben, az velem mindig azt mondatja, hogy azért az igazságosság és a demokratikusság és a mobilitás azért még mindig hagy némi kívánnivalót maga után.
Nagyon köszönöm Ágostól ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Nagyszerű volt, jó nagy ívet fogtunk át, jó sok könyvről beszéltünk. Szerintem a Mi a teendő eddigi történetében még nem fordult elő ennyi hivatkozás ennyi könyvre. Úgyhogy most itt a végén még egyszer röviden is mondom, hogy mi mindenről beszéltünk. Egyrészt Ágoston könyvéről, Pierre Bourdieu elmélet és politika, Napvilágkiadó 2024. A második kiadás. Én nagyon ajánlom, én nagyon szerettem, és a Bourdieu szemináriumokkal rendszeresen olvassuk is az egyetemen az ELTE-n. Aztán Pierre Bourdieu és Loïc Wacquant meghívás reflexív szociológiára, ez Ágoston fordítása, 2024 Lármattan kiadó. A replika folyóirat számos lapszámában találhatók Bourdieu fordítások, ezek hozzáférhetőek PDF-ben is az interneten. És aztán a szép irodalom, nem is sorolom fel az összes Annie Ernaux-t, de a Magvető kiadó az elmúlt években Annie Ernaux számos regényét, kisregényét közreadta, például az Éveket, például az Eseményt, például az A hely, egy asszony címűt, és még másokat is. És akikről többet beszéltünk, Didi Eribon Visszatérés Reimsbe Ágoston fordításában, Napvilág kiadó 2024, aztán Édouard Louis eredetileg 2014-ben megjelent Leszámolás Edivel című könyve Pataki Pál fordításában az Abóvónál, ez sajnos már nem nagyon beszerezhető. Viszont a két újabb Louis könyv 2024-ből az Egy asszony küzdelmei és átváltozásai a Napvilág kiadónál, ez elsősorban az anyjáról szól, és majd követi egy újabb kötet az anyjáról, illetve az apjáról a Ki ölte meg, pontosabban akik megölték az apámat címmel, olvasható az eredetileg 2018-as és 24-ben jelent meg. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, ez egy elég hosszú beszélgetés is volt, de a nyár az éppen arról szól, hogy egy kicsit több időnk van. Köszönjük szerkesztői munkáját Bozzai Balázsnak, köszönjük a hang utómunkát és a hangrögzítésben nyújtott segítségét Irsik Bencének. Köszönjük a grafikát Farkas Szandrának. Nagyon köszönjük a figyelmet nektek. A következő hónapokban jelentkezni fogok egy-egy újabb Mi a teendővel, valószínűleg ritkábban, mint ahogy eddig megszokhattátok. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!
Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!